Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. április 21-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Változóan felhős időre számíthatunk, főleg a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 12 és 17, késő este 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Alakul az új kormány, már 7 minisztert megnevezett a leendő miniszterelnök.
A hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások hozzájárulhatnak az uniós források felszabadításához, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője.
Nőtt az utasbiztosítások száma az első negyed évben, mondjuk a részleteket. Egyhangulag támogatta a rövidesen megalakuló Tisza frakció Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes jelölését, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő. Bujdosó Andrea lesz a párt frakcióvezetője, Forsthoffer Ágnes pedig az országgyűlés elnöke.
A Tisza párt elnöke közölte, 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A pénzügyminiszteri posztra Kármán Andrást, a gazdasági és energetikai minisztérium élére Kapitány Istvánt, külügyminiszternek Orbán Anitát választották, az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt lesz, a honvédelmi Ruszin Szendi Romulus, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Mindannyian elfogadták a felkérést, tette hozzá Magyar Péter, aki azt is közölte, hogy a felsoroltak mellett lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium, valamint művelődési tárca is.
Május 9-10-e környékén lehet a Magyarországgyűlés alakulülése. Ezen az alakuló ülésen az eddigiektől eltérően rögtön megválasztja az országgyűlést az új magyar miniszterelnököt, aki leteszi az esküjét, és várhatóan 2 napon belül a magyar országgyűlésben a bizottságok megalakulása után meg tudják hallgatni a miniszterjelölteket, és utána meg tudja szavazni a kormányt is az országgyűlés, és akkor tud felállni az új Tisza kormány.
Az új országgyűlésben is Toroczkai László pártelnök lesz a Mi Hazánk mozgalom képviselőcsoportjának vezetője, közölte Novák Előd alelnök.
A leendő frakcióvezető helyettes elmondta, közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után 3 számukra kardinális kérdésben kezdeményeznek jogszabálymódosítást. Közölte, javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését, kezdeményezik a veszélyhelyzeti, rendeleti kormányzás befejezését, emellett határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét.
Ma folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban.
A megbeszélések témái között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az ülésrend meghatározása, valamint a parlament bizottsági rendszerének kialakítása. Korábban Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, leendő kormányfő azt javasolta, hogy az alakuló ülést május 9-én tartsák.
A hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások hozzájárulhatnak az uniós források felszabadításához, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője, a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján.
Olaf Zsill azt mondta, a találkozó rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt, és hasznos kiindulópontot jelent, a megkezdett közös munka pedig folytatódik. A találkozóról kiadott magyarországi tájékoztatóból kiderült, az informális találkozón a Magyar Péter leendő kormányfő vezette delegáció hangsúlyozta, hogy a források lehívása kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítéséhez. Az uniós testület felvetésére, hogy elsősorban a korrupció és a jogállami területén várnak előrelépéseket, Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormányra kerülve maradéktalanul teljesíti vállalásait.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége szerint az építőipar fellendüléséhez az uniós támogatások célzott felhasználására több állami megrendelésre, valamint a különadók felülvizsgálatára van szükség.
Kui László, a szervezet elnöke azt mondta, az újonnan kötött szerződések összértékéből arra következtetnek, hogy nehéz időszak előtt áll az építőipar, ugyanakkor biztató jelnek tartják a leendő kormány uniós támogatásokkal kapcsolatos álláspontját. Hangsúlyozta, a Magyarországnak járó forrásokból mintegy 2000 milliárd forintot lehetne építési célra, és így az ágazat fejlesztésére fordítani. Hozzátette, a szövetség idén is elkészítette az ágazat problémáit és a megoldási lehetőségeket összesítő javaslatcsomagját, amelynek célja a hatékonyság növelése.
Három minőségében a kormány is kell, hogy közreműködjön ezeknek a súlyponti nehézségeknek a megoldásában. Az egyik ez, mint az állami megrendelői pozíciója, a másik a szabályozó pozíciója, a harmadik pedig a piac ellenőrzési felügyeleti pozíciója. Tehát ezekben a témákban konkrét kidolgozott javaslataink vannak.
Egy hónap múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője felhívta figyelmet arra, hogy akinek adóvisszatérítés jár, érdemes mielőbb véglegesítenie a tervezetet, hogy minél hamarabb megkaphassa az összeget. Az adóhatóság idén is több mint 200 ezer ügyfélnek nyújt segítséget a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevalláshoz, Harcsás Gergely összefoglalója.
A rendszer jelzi, ha hiányzik valami vagy hibás adat van. A rendszer visszaigazoló nyugtát küld a benyújtásról. A NAV 30 napon belül utalja a visszajáró adót.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal kisfilmje is segít az adóbevallás véglegesítésében. Az adóhatóság több mint 5 millió 600 ezer adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Több mint 880 ezeren már visszaküldték a dokumentumot, többségük módosítás nélkül elfogadta azt, közölte a NAV szóvivője. Lincmajer Szilvia a közmédiában felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen ki kell egészítenie a dokumentumot annak, aki olyan jövedelmet is szerzett, amelyről az adóhatósághoz nem érkezett adat. Hangsúlyozta, érdemes azt is ellenőrizni, hogy az esetleges adókedvezmények szerepelnek-e a tervezetben.
Akinek jár bármilyen kedvezmény, jellemzően a családosoknak, de az első házasoknak is jár kedvezmény, illetve a személyi kedvezmény, a tartósan betegeknek, ugye van egy kormányrendelet, ami felsorolja, hogy milyen betegségekre jár kedvezmény, a laktóz, gluténérzékenyek is ide tartoznak, azoknak mindenféleképpen érdemes megnézni, hogy ez a kedvezmény szerepel-e a bevallásban.
A szóvivő hangsúlyozta, a kiegészítéssel nem érdemes megvárni a május 20-ai határidőt, mert a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszajáró összeget. Jelezte azt is, hogy a következő hetekben több nyílt napot is szerveznek az ügyfeleknek.
A következő elsősorban a budapestieket érinti. Ez április 24-én lesz a Dózsa-György úton, az Észak-Budapesti Igazgatóság szervezi. Ez pénteki nap, és 2-től 6-ig segítenek a bevallási tervezetek kiegészítésében, kitöltésében, minden kérdésre tudnak válaszolni a munkatársaim, úgyhogy érdemes fölkeresni az adóhivatalt, illetve különböző témájú előadások is lesznek.
A NAV idén több mint 200 ezer adózónak nyújt segítséget a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevalláshoz. Az ügyfeleknek elég néhány egyszerű kérdésre válaszolniuk, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat az ESJA rendszerben. Lincmajer Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy az adóbevalláshoz a 1819-es telefonszámon és a NAV ügyfélszolgálatain is lehet segítséget kérni.
Nőtt az utas biztosítások száma az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest, mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének bizottsági elnök helyettese, aki szerint ez annak is köszönhető, hogy az emberek egyre tudatosabban tervezik meg utazásukat.
Nagy Róbert a Kossuth Rádióban elmondta, hogy a biztosítóknál számos szolgáltatási csomag elérhető, és felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok közül érdemes olyat választani, amely 24 órás elérhetőséget, egészségügyi fedezetet, valamint az adott tevékenységre szabott kockázatkezelést is vállal. A szakember hangsúlyozta, biztosítás nélkül senki ne induljon útnak.
Azt tapasztaljuk, hogy most már akár csak Egyiptomban nem szabad komolyabb biztosítás nélkül elengedni az ügyfelet. Mi korábban jóval alacsonyabb díjakon kezelték az ügyfeleket, most egy egyszerű kiszáradás, ugye ez a fáraó átka, például ha vesszük, akkor 4-6 ezer euróba is kerülhet akár egy infúziós kezelés. Tehát mindenféleképpen érdemes ugye közép vagy magas fedezetű limitekkel író termékeket vásárolni. Egyébként a piac is ezt mutatja, egyértelműen az ügyfelek keresik azokat a termékeket, amik ténylegesen szolgáltatnak is ezt.
A pollen szezon egyik legmegterhelőbb időszaka a mostani azoknak, akik érzékenyek a levegőben szálló virágporra, hívta fel a figyelmet Kajtó Rapatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
A szakértő hangsúlyozta, jelenleg több növény is egyszerre virágzik. Ezek a tölgy, a platán, a nyír, az eperfa, valamint a ciprus és a tiszafa félék. A pázsitfű félék pedig a következő hetekben okozhatnak kellemetlenséget az allergiásoknak. Hozzátette, a virágpor okozta tünetek enyhítésére az alacsonyabb pollen koncentráció miatt érdemes kora reggel vagy éjszaka szellőztetni. Emellett a gyakori hajmosás és a bútorok rendszeres letörlése is segíthet. Az érintettek az allergének virágzásáról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online pollen naptárából tájékozódhatnak.
Most még a pázsitfű szezonja lesz majd, ami már országosan megtalálta a virágpor a levegőben, de még nem okoz tüneteket, és igazából április végére, május elejére érheti el országosan a tüneteket okozó koncentrációt. Amit még ebben az időszakban fontos megemlíteni, hogy a nyárfaszösz már száll a levegőben mindenütt, és nagyon sokan azt szokták mondani, hogy érzékenyek a nyárfára, mert száll a nyárfaszösz, és ilyenkor allergiás tüneteket tapasztalnak, de ez nem teljesen így van, mert a nyárfaszösz nem allergén. Tehát a nyárfaszösz arra szolgál, hogy a nyárfának a magjait minél messzebbre elterjessze, és maga ez a szőszben nem található allergén, tehát üres levegővel, tehát képletek, amik arra szolgálnak, hogy szél által a magot minél messzebbre szórja a fa. Úgyhogy aki ilyenkor tüsszög, az van elég más pollen típus, amire érzékeny lehet, és valószínűleg a pázsitfűre érzékeny még.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M3-ason Bogyorod térségében. A 20-as és a 26-os kilométer között a főváros felé a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten a 41-es villamos helyett a Kamaraerdei Ifjúsági Park és Budafok-Kocsiszín között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papp Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Csúcsidőben jelentős torlódásra kell készülni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Felhős időre számíthatunk. Főleg a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél az északkeleti és a nyugati tájakon megerősödhet. Napközben 12-17, este 5-11 fok valószínű. A következő napokban az átlagosnál kissé hűvösebb időre kell készülni.
Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó MB2 26. fordulójának záró mérkőzésén a BVSC meglepetésre 2-0-ra nyerni tudott a Vasas otthonában. A hazaiak egy esetleges győzelemmel bebiztosíthatták volna élvonalba jutásukat, ám erre így még várniuk kell. Az angyalföldi gárda legutóbb tavaly november 30-án szenvedett bajnoki vereséget, ám még így is vezeti a tabellát. A VVSC sikerével feljött a 8. helyre. A nehéz súlyú Vitek Darius fináléba jutott, a 77 kilós Fritz Schobert kikapott az elődöntőben a Tiranában zajló birkózó Európa-bajnokság hétfői kötött fogású nyitónapján. A két első helyen kiemelt magyar könnyed sikerrel nyitott a selejtezőben, majd a negyeddöntőben hátrányból fordítva nyert. Holnap a 26 éves Vitek így az aranyért, még Fritz a bronzért léphet szőnyegre. A 2023-as EB győztes második helyen kiemelt Takács István viszont váratlan vereséget szenvedett a 87 kilósok között, s mivel török legyőzője utána kikapott, Takács kiesett. Mégis ott lehet a Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny rajtjánál az MBH Bank CSB Telekom Ford csapata, melynek versenyzője Makrai Bálint múlt pénteken pozitív doppingtesztet adott. A Viadal honlapjának hétfői közlése alapján a körverseny operatív szervezésért felelős Vuelta sportiroda felülvizsgálta a gárda kizárásáról múlt héten született döntését, és az érintett felekkel történő konstruktív együttműködés eredményeképp a csapat részt vehet a magyar körversenyen. A 47. Tour de Hongrie-t május 13-a és 17-e között rendezik meg 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével. A Nemzetközi Automobil Szövetség hétfőn bejelentette, hogy több ponton is módosít a 2026-os szabályokon az első három Formula 1-es hétvége tapasztalatai, valamint a csapatok, a motorgyártók és a versenyzők kritikái, visszajelzései alapján. A világbajnokság jövő hétvégén Miami-ban folytatódik, a változások nagy részét már ott bevezetik, miután a Motorsport Világtanács formálisan is elfogadja azokat. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Nyelvtanulás idősebb korban nem csak lehetséges, de kifejezetten ajánlott, mert javítja az értelmi képességeket, az agyat és jót tesz a szociális kapcsolatoknak. A szenior nyelvtanfolyamokon lassabban haladnak, de az oktatás nagyon gyakorlatias. Miként álljunk neki 50 felett a nyelvtanulásnak? Erről is beszélgetünk, Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Krízisből növekedés.
Egy időben mondták, hogy mert a szülés történése is, akkor ez az életveszély, a sürgősségi császár, a vákuum, és nyilván, amikor életveszélyben vagyunk, ott mindenképpen bekapcsol ez a stressz válasz.
A babavárás és a kisgyermek érkezésének időszaka komoly kihívás. Mit kezdünk a nehézségekkel? Hogyan lehet a törékenységből erő? Mi segít abban, hogy a krízis ne elszigeteljen, hanem kapcsolódáshoz vezessen? A Perinatus Alapítvány nyílt napján jártunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
2026. április 21-e Konrád névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország mai adásában. Sehol nem talált jelentős szennyezést az akkumulátorgyárak közelében. A Greenpeace még márciusban elvégezték ezt a vizsgálatot, de ugye csak most a napokban ismerhettük meg ennek az eredményét, hogy mi tartott ilyen sokáig, és egyáltalán miről szólt ez a vizsgálat, erről is beszélünk majd hamarosan. Aztán arról, hogy felháborodtak a németek, mert ugye még mindig lázban tartja Európát, illetve az Európai Uniót a magyar választás. Szóval, hogy felháborodtak a németek, úgy vélik, hogy Brüsszel politikai nyomást gyakorolt, például az uniós források befagyasztásával, amint szerintük sérti a tagállami szuverenitást és a demokráciát. Az AfD egyik európai parlamenti képviselője pedig vizsgálóbizottság felállítását sürgeti, hogy lesz-e, lehet-e ebből valami. Ezt is megkérdezem majd 3-4 hét előtt az elemzőtől. Utána pedig arról beszélünk, hogy Irán nem mond le a hormuzi szoros ellenőrzéséről, de hogy miért Irán felügyelné a három országot is érintő hormuzi szorost, erről majd megkérdezem a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját. Aztán beszélünk arról is, hogy Trump azért belengetett egy súlyos fenyegetést. Azt mondta, hogy minden erőművet és hidat lerombolunk, hogyha Teherán nem fogadja el az ajánlatot. Aztán vissza az európai térbe. Donald Tusk kíméletlen volt, amikor Robert Ficóról kérdezte egy újságíró. Azt mondta, hogy nem fog nagy gondot okozni. Ficó olyan, amilyen, de egyébként lojális. Szlovákia mindemellett jogi keresetet nyújt be az orosz gázimportra vonatkozó döntés miatt. A kormányfő szerint a minősített többséggel elfogadott döntés szembe megy az Európai Unió elveivel. Erről is beszélünk majd 7:30 előtt. Aztán szó lesz arról is, hogy afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel, különösen a volt biztonsági és kormányzati alkalmazottakkal szemben. Erről tehát 3:48-kor, aztán 3:49-kor pedig arról, hogy Kijev azonnali szankciókat követel, Ukrajna ugyanis bírálja az amerikai olajpolitika enyhítését, miközben hatalmas a baj, a németek is beismerték, hogy nem lesz üzemanyag. A német pénzügyminiszter szerint az ukrajnai háború okozta energiaválsághoz hasonló probléma jöhet az országban, és hát feltételezhetően nem csak Németországban. Erről is beszélünk, de már 3:49-kor. Tartsanak velünk ma is, a szerkesztő Dávid Edit.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 19 perc a vasárnap véget ért georgiai Cselgáncs EB-n a magyar csapat az előzetes várakozásoknak megfelelően egy érmet szerzett. A 70 kilogrammosok között szereplő Özbasz Szofi címét megvédve lett Európa bajnok. A Honvéd 24 éves kiválósága tegnap a Nemzeti Sport Rádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Szabó Szilviával beszélgetett.
Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek, úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
Ugye a francia Oskorn ellen játszottál, amit említettél, hogy egyszer már kikaptál tőle. Ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél?
Igen, azért ezekkel a lányokkal már ugye így a top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak versenyeken találkozunk, hanem a köztük lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt. Ő is ismer engem, én is ismerem őt. Tényleg nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet ott változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét, hogyha feszítettem volna, akkor ez egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő csinálta, ezért maga a technika, amit én kikaptam, én ipont, és így tudtam győzni.
Csernovicki Évi volt itt, egy hétig társ műsorvezető a Nemzeti Sportrádióban, ugye ő is megvédte címét már, két EB címe volt egymás után. Hogyha ezt így összehasonlítod, az első, amikor még esetleg váratlanul jön egy ilyen EB győzelem, és nem készülnek rád, vagy most, amikor téged tartanak ugye címvédőként esélyesnek, és esetleg fokozottan figyelnek rád?
Én nekem nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szóval mind a kettőnek megvannak a hatalmas nagy küzdelmei és az árai, minden egyes versenynek, minden egyes meccsnek. Ott emlékszem, hogy más dolgokkal küzdöttem, más nehézségeim voltak, itt is más dolgok vettek körül, de azért úgy mindig feladom magamnak a leckét, tehát úgy nincsen két ugyanolyan verseny, minden verseny nagyon-nagyon más, tényleg nincsen rá recept, és hogyha én nem alkalmazkodok, hogyha valamit erőltetni szeretnék, ami már bevált, egy következő versenykor is, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy ez az alkalmazkodás, ez a legnehezebb benne, de tényleg nem tudnám ezt megmondani, hogy melyik volt így a nehezebb, az biztos, hogy először Európa bajnoknak lenni egy hatalmas nagy eufória volt, és azt a mai napig érzem magamban.
Amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad?
Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, szóval már volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de hogy tényleg egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó, meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept, és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott azzal a pillanattal mit kezdek, és legyen a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 24 perc a Magyar Nemzeti Bank műtárgy programjának részeként 51 művésztől 101 értékes alkotás érkezett Miskolcra, így különleges műkincsekkel gazdagodott a Herman Otto Múzeum gyűjteménye. A cél az, hogy a műkincsek ne csak a fővárosban, hanem vidéken is elérhetőek legyenek a nagy közönség számára. Erről tartottak sajtótájékoztatót, amelyen Bétót Erika is részt vett. A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentős műkincs és festménygyűjteményt hozott létre. Ebben főleg magyar és közép-európai művészek alkotásai szerepelnek, festmények, grafikák, szobrok. A cél a nemzeti kulturális értékek megőrzése és bemutatása, de nem csak Budapesten. Mondta el dr. Szolyák Péter, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatója, akkor, amikor átadták ezeket az értékeket a múzeumnak képletesen.
A Magyar Nemzeti Bank 2020 és 25 között egy több mint 1400 alkotást felvonultató válogatott kortárs magyar képzőművészeti gyűjteményt hozott létre, amely a tartalmát tekintve a II. Világháborútól a 2010-es évekig ível. A tavalyi év folyamán az a döntés született, hogy ezt az értékes kollekciót a magyar múzeumok, tehát mindenek előtt a vidéki kortárs képzőművészeti gyűjteménnyel is rendelkező intézmények között osztják szét. A folyamatot egyébként rendkívül dinamikusan 25. augusztusa és 26. januárja között sikerült levezényelni. Mi az eredmény számunkra? Hát, hogy a Herman Otto Múzeum Miskolci Galéria kortárs gyűjteménye is 51 művésztől 101 alkotással gyarapodhat. A Miskolcon így új művekkel reprezentáló művészek között mindenképpen meg kell említenünk például a miskolci származású Mazsarov díjas Bagyko Róbertet, de akár Bók Martint vagy Szinyova Gergőt, hogy néhányat említsek a sokból. Mit igazol ez, és persze az elmúlt évek jó néhány sikere vissza a mi számunkra? Azt mindenképpen, hogy bírunk egy kulturális bizalmat a Magyar Nemzeti Bank részéről, de a közönségünk és a fenntartóink részéről is. Két éve például, tehát 2024-ben immáron másodszor a történetünkben az év múzeuma lehettünk. Ugyanekkor az év kiállítása külön díját is megkaptuk a régészeti látványraktárunkért. 2024-től, ahogy már említettem, új képtár állandó tárlataiban gyönyörködhet a nagy közönség, és hát látványrestaurátor műhelyel is gazdagodtunk. Az aktív nemzetközi kapcsolataink Finnország így érnek északon, és nyugaton pedig egészen Franciaországig per pillanat. Múzeumpedagógia és városmarketing díjakkal is büszkélkedhetünk, nem is beszélve a munkatársaim szakmai állami kitüntetéseiről.
A múzeumban időszaki vagy akár tartós kiállításokon jelennek majd meg ezek a művek. A látogatók olyan alkotásokat láthatnak, amelyek korábban nem voltak elérhetőek a térségben. Ez növeli a múzeum rangját és a látogatottságát, mondta Tócántai József, Miskolc város polgármestere.
A Bükkváros a program átfogó koncepciójának egyik fontos célkitűzése, hogy kulturális és turisztikai értékeinket ne csupán megőrizzük, hanem azokat új tartalommal gazdagítva visszahozzuk városunkba, Magyarország térképére. Mindezt úgy kívánjuk elérni, hogy nem kizárólag a megszokott értékekre támaszkodunk, hanem új irányokat és lehetőségeket is keresünk. Szerencsénk van, hogyha ebben az útkeresésben olyan mecénásaink vannak, mint a Magyar Nemzeti Bank. Az ide érkezett több mint 100 alkotás pedig egy újabb lépés.
Nagyon fontos a vidéki kultúra erősítése, hogy ne minden csak Budapestre koncentrálódjon, mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Arra mindenképpen törekednünk kell, hogy ezek a nemzet szempontjából is jelentős intézmények, a múzeum, a város és a jegybank, ezek bizonyos értelemben mégiscsak együtt közösen valósítsanak meg nagy célokat. A jegybank új vezetése tavaly áttekintette, hogy mire van szüksége a hatékony és eredményes monetáris politikához. Jó néhány olyan dologról döntöttünk, amit nem viszünk tovább. Ez egyik nagyon fontos ügy az volt, hogy a képzőművészeti gyűjteményeknek a gyarapítása az a jövőben is folytatódjon. Ezt azért mondom, mert a jegybank nem csak kortárs művészeti alkotásokat vásárolt az elmúlt időszakban, hanem megléte óta, tehát 1924 óta törekedett arra mindig, hogy egy értéktárprogram keretében főleg azokat a külföldre került magyar alkotásokat vásárolja vissza és hozza vissza Magyarországra, amelyek vagy a világháború, vagy más események, vagy simán aukciók, vásárlások miatt külföldre kerültek és értékesek. Többek között ennek jegyében került vissza Munkácsi, Vasarik, Gulácsi alkotás az elmúlt években Magyarországra.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten a 41-es villamos helyett a Kamaraerdei Ifjúsági Park és Budafokkocsi szín között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkároly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Csúcsidőben jelentős torlódásra kell készülni. Rebenszki Gergő, BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Dunaújváros és Puszta-Szabolcs között vasárnap estig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos, hogy a hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok később érkeznek Dunaújvárosba, valamint onnan a megszokotthoz képest korábban indulnak Puszta-Szabolcs felé. Az S780-as vonatok helyett még péntekig pótlóbuszok közlekednek az Aszód-Balassa-Gyarmat vonalon. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Ma reggel már érezni a lehűlést, 2-3 fokkal hidegebb is volt hajnalban, mint mondjuk tegnap reggel, de hogy milyen idő várható napközben, azt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A több-kevesebb napsütés mellett változó, időszakosan erősebben felhős lesz ma az ég, és elsősorban a Dunántúl és a Dunatisza közén alakulhat ki, elszórtan, illetve helyenként záporeső, esetleg egy-egy zivatar is. Jelentős csapadékra azonban mindazonáltal nem kell számítani. Az északi szelet napközben északkeleten, illetve nyugaton erős széllökések is kísérhetik, a csúcshőmérséklet pedig 12, illetve 17 fok között alakul.
Köszönjük szépen, fél hétkor pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Folytatódnak ma az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban. A megbeszélések témái között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az ülésrend meghatározása, valamint a parlament bizottsági rendszerének kialakítása. Magyar Péter, a Tisza pártelnöke, leendő kormányfő azt javasolja, hogy az alakuló ülést május 9-én tartsák, és hogy ugyanezen a napon letehesse a miniszterelnöki esküt. Nem tervezi az Iránnal kötött ma lejáró tűzszünet meghosszabbítását az amerikai elnök. Donald Trump egy interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat a perzsa állam ellen, amennyiben a fegyvernyugvás lejártáig nem sikerül megállapodni. Az elnök szerint az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai blokád addig marad fenn, amíg nem egyeznek meg a konfliktus lezárásáról. Ma van a kreativitás és az innováció világnapja. Az ENSZ 2017-ben határozott megtartásáról, hogy ösztönözze az új ötletek megvalósítását. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a kreatív gondolkodás és az innováció szerepére a gazdasági növekedésben. A héten rendezvényeket tartanak a témában az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen és a Szapiencia Erdélyi Egyetemen. Még lehet jelentkezni az Országos Önkéntes Meteorológiai Hálózatba. A program célja, hogy bővítse a hazai mérési lefedettséget, és pontosabb képet adjon a helyi időjárási jelenségekről. A résztvevők lakossági mérőállomásokkal gyűjtenek adatokat, amelyek a hőmérsékletet, a szelet és a csapadékot is mérik. Országszerte mintegy 1500 ilyen eszközt helyeznek ki. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről vármegyére. Pest.
Lucanap, Pilis Szántó. A Magyar Katolikus Lexikon szerint a lucázás december 13-ai népszokás. A lucázók általában gyermekek, akik termékenységet, gazdagságot, bőséget kívánva köszöntenek be a házakba. A lucázásban erősen keverednek a naphoz fűződő szerencsét, illetve bajt hozó hiedelmek. A név a latin lux, azaz fényszóból származik. Szent Luca ünnepe a korábban használt Julián naptárban az esztendő legrövidebb napjára, a téli napfordulóra esett. A 18. század óta tótok is lakta Pilis Szántón, fehér ruhába öltözött, arcukat eltakaró lucák járták december 13-án a portákat. A luca viselete fehér menyasszonyi ruha, vasalt fehér szoknyák és kötény, pruszlik, fehér kendők, arcát fehér tülkendő, a skropkat akarta. Fejükön menyasszonyi csepecet és kendőt viseltek, koszorújukról színes, rózsaszín, fehér, kék színű szalagok lógtak. A luca kezében szentkép és fakanál volt, zsebkendőkből kötött kisbatyuban ajándékot, pattogatott kukoricát, tökmagot, diót, cukorkát vitt. A lucának férfi párja is volt, a lucák. A lucák bő fehér gatyát, hosszú fehér inget, arcát és kalapját eltakaró csipkés szélű fehér kendőt viselt. A pilisszántói általános iskolások a mai napig járnak lucázni a faluban.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 34 perc, a NAV Észak-Budapesti Adó- és Vámigazgatósága tematikus nyílt napot tart most pénteken központi ügyfélszolgálatukon. Április 24-én délelőtt diákoknak szóló adótudatossági programokkal, délután pedig valamennyi ügyfélnek interaktív előadásokkal. Az ügyfélszolgálaton hosszított nyitvatartással egészen 18 óráig segítenek a személyi jövedelemadó bevallások benyújtásában. Lincmeyer Szilviát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetőjét Cinek Elevente kérdezte.
A NAV digitális fejlesztése az ESZIA kérdésfelelet alapú kitöltési módja, tehát továbbra is egyszerűsíti az ESZIA bevallást, különösen a lakáskiadásból és ingatlanbérbeadásból származó jövedelek bevallásában. Nagy egyébként az érdeklődés az ESZIA felület iránt, könnyen használják azt az ügyfelek?
Nagyon nagy az érdeklődés az ESZIA iránt, ezt a statisztika is igazolja. Most vasárnapig 2,7 millióan léptek be az ESZIA felületére. A bevallást már 888 ezeren vissza is küldték. A jelentős többség nem tett érdemi észrevételt, vagyis gyakorlatilag érdemi módosítás nélkül elfogadva visszaküldte azt, több mint 593 ezeren tettek így.
Mi az adóhivatal konkrét célja a pénteki nyílt nappal, ugye április 24-én pénteken várják az ügyfeleket, kiket várnak, és miben tudnak majd segíteni?
A NAV több fórumon is igyekszik segíteni a magánszemélyeknek. A nyílt nap ez most annyiból speciális, hogy több évfordulót is ünneplünk egyben. 10 éves a NAV-nak az adótudatossági programja, ami hát elsősorban a diákokat célozza. Előadásokkal próbáljuk felkészíteni a most még fiatalokat arra, hogy hogyan kell adózni, hogyan érdemes igénybe venni a kedvezményeket, de vannak izgalmas témák. Pénzügyőr munkatársaim például azt is megmutatják, hogy kell a bilincset szabályosan használni, illetve azt is, hogy hamis termékeket nem érdemes használni, mert az akár egészségre is ártalmas lehet, azon túl, hogy jogszabálysértő. A bevalláshoz pedig úgy kapcsolódik, hogy ez az adótudatosság kapcsán szervezett rendezvény, az van délelőtt, és ezen a meghívott diákok vesznek részt, de tekintettel arra, hogy május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidő, szerettünk volna segítséget nyújtani azoknak, akiknek ki kell egészíteni valamilyen kedvezménnyel vagy plusz jövedelemmel a bevallást, és adott esetben ezt pénteken délután szeretnék megtenni. 2-től 6-ig az ügyfélszolgálaton megerősített munkarendben dolgoznak a munkatársaink. Ezen kívül előadásokat lehet hallgatni arról, hogy hogyan érdemes vállalkozni, mit kell tudni a szerzői jogról, akit érdekel. Ez a Dózsa György úti ügyfélszolgálatunkban 2-től 6-ig. Jöjjön, segítünk!
Péntek délelőtt érkeznek majd a diákok. Mennyire épülnek be az oktatásba az adózási ismeretek? Ezt hogy látják?
Az adózási ismereteket lehet még erősíteni az oktatásban. Ebben munkatársaim a NAV élen jár, több olyan programot szervez iskolákban, illetve a pénzhét keretében is vannak adótudatossági feladatok, programok. Ilyenkor azért a diákok igényéhez igyekszünk nem szárazan jogszabályszerűen beszélni az adózásról, hanem annál sokkal izgalmasabban vannak kreatív feladataink is. A diákok nyitottak, kreatívak a egyes feladatok megoldásában is. Sokszor még a felnőtteknél is jobb ötleteik támadnak.
Térjünk vissza egy kicsit az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmek beadására. Mennyire egyszerű és kézenfekvő napjainkban ez?
Az ingatlan bérbeadásnál a legfontosabb, amit a NAV szeretne elérni, hogy ezt az, akinek van lakáskiadásból származó jövedelme, az vallja is be. Erről ne feledkezzen meg. Sokan azt gondolják, hogy a NAV azzal, hogy kiajánlja, amit ő tud, abban, ami nincs, hát a NAV nem tudja, és akkor be sem kell vallani. De ez nem így van. mert ez egy ajánlat, és azokkal a jövedelmekkel, amikről a NAV-nak nincsen tudomása, ilyen például a lakáskiadásból származó jövedelem, abban az esetben, hogyha valaki nem egy cégnek adja ki az ingatlanát, ugye a cég az kifizetőnek minősül, és ebben a minőségében köteles adatot szolgáltatni évközben is. Ezt a NAV tudja. Tavaly például 175 ezeren adták ki a lakásukat. A tavalyi bevallási adatok szerint, ez ugye a 2024-es évre vonatkozik, tehát akiknek ki kellett egészíteni, 82 ezeren voltak, tehát ugye a 175 ezer és 82 ezer különbsége, ők voltak azok, akik cégnek adták ki az ingatlanjukat, és erről a cég adatot szolgáltatott a NAV-nak, a NAV pedig ezt betette a bevallásába. Az, aki viszont tudja, hogy kiadja a lakását, de nem látott ilyen összeget, segítek, a hetedik sorban van ez a lakás kiadás tájékoztató adat, ha ott nincs semmi, de valaki kiadja a lakását, akkor ki kell egészíteni. És itt jön a NAV tavalyi újítása, ez az úgynevezett kérdés-feleletmód, amit mindenkinek érdemes választania, 3-4 nagyon egyszerű kérdést, erre kell csak válaszolni, és a program automatikusan kiszámol mindent, tehát nem kell gondolkozni.
Összegezve a beszélgetésünket, kérdezném még, hogy ugyan van még idő a bevallások beadásáig, de mi az, amit ilyenkor gyakran elronthatunk, és milyen határidőkre hívná fel Szilvia a figyelmet?
Május 20-a, ez egy fontos határidő, mert eddig kell benyújtani, elfogadni a személyi jövedelemadó bevallást, és ha van fizetendő adó, akkor eddig az időpontig kell azt befizetni. Ezt azért hangsúlyoztam ki külön, mert hogy a személyi jövedelemadó bevallás az egyrészt egy elszámolás, másrészt pedig lehetőség, hogy éljünk adónk 1+1%-ával. Nagy segítség lehet a civil szervezeteknek, hogy oda megy az első 1%, ha történetiségében nézzük, a második 1% pedig a vallási felekezeteknek megy, aki nem valamilyen egyházat támogathat, az is dönthet a második 1%-áról, mert egy kiemelt költségvetési előirányzatot is lehet támogatni, ez a Nemzeti Tehetségprogram. Tehát aki szeretné felajánlani az adója 1+1%-át, annak nagyon fontos odafigyelni arra, hogy május 20-áig fizesse meg, ha van fizetendő adója. Ha nem tudja megfizetni, arra is van lehetőség. A személyi jövedelemadó bevallásban lehet kérni részletfizetést 500 000 forint alatti összeg esetén, akár 12 havi részletet is lehet kérni.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
A leendő magyar kormánnyal tárgyalta az Európai Bizottság, a megbeszélést hasznosnak ítélte. A küldöttség Berek Patrícia foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat.
Építő jellegűnek és pozitív hangvételűnek ítélte a bizottság a leendő magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokat, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője a testület napi tájékoztatóján. Olaf Gyöl szerint az uniós testület küldöttsége hasznos tárgyalásokat folytatott a következő magyar kormánnyal, annak érdekében, hogy minél gyorsabban haladjon a munka az eddig megrekedt kérdésekben. Így például mielőbb fel lehessen szabadítani a hazánknak jár forrásokat. A szóvivő a barátságkőolaj vezetékről azt mondta, a bizottság folyamatosan kapcsolatban áll minden érintett féllel. A bizottság most is, mint mindig, mindent megtesz a kötelezettségei teljesítéséért. Folyamatosan kapcsolatban áll az érintett felekkel, közvetít és mindent megtesz, hogy elősegítse az olajszállítás újraindítását a barátságkőolaj vezetéken, hangsúlyozta a szóvivő. Az ukrán hitellel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a bizottság már korábban felszólított minden tagállamot a kötelezettségvállalások teljesítésére az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban. A tájékoztatón az újságírók megkérdezték azt is, miért késlekedik még mindig a Safe Védelmi Hitelprogrammal kapcsolatos magyar terv elbírálása. A szóvivő válaszában úgy fogalmazott, a bizottság soha nem blokkolt semmilyen a biztonsággal kapcsolatos tervet, visszautasította, hogy politikai okokból visszatartották volna a dokumentumot, és hangsúlyozta, hogy a munka folyamatos.
És folytatjuk a témát, de már itt a stúdióban Póca István politikai elemzővel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na, beszéljünk először az uniós forrásokról. Ugye múlt héten ezzel kapcsolatban, múlt hét elején, vagy talán két hete, segítsen nekem, ezzel kapcsolatban már európai parlamenti képviselők megszólaltak, és azt mondták, hogy kellenek szuper mérföldkövek, ezeket teljesíteni kell, és hogy augusztusig tulajdonképpen most nem kerül napirendre. Nyilván addig lesz az új kormánynak ideje arra, hogy a szuper mérföldkövek egy részét teljesítse. Melyek lesznek ezek a mérföldkövek, ami ahhoz kell, hogy az uniós forrásokat, és akkor ezeket egyben oldják fel, vagy külön-külön, szépen fokozatosan mi fog most történni?
Ugye vegyük külön a történetet, és talán kezdjük politikai síkról, mert hogy az Európai Bizottságnak van már politikai tapasztalata Donald Tusk és Lengyelország esetében. Nagyon hasonló helyzet, nagyon hasonló forgatókönyvek születtek akkor, viszont nagyon különböző utat járnak be. Méghozzá azért, mert Donald Tusk esetében egy ismert szereplőről beszéltünk, az Európai Tanácsnak volt ő az elnöke, tehát tudták Brüsszelben, hogy pontosan mire kell tőle számítani. A Magyar Péter esetében, és ezt a Politico írta még a választásokat megelőzően, hogy egy fekete dobozról beszélünk, a választások után pedig egy fekete lovasnak nevezte őt a Bloomberg. Magyarul nem teljesen tudják, és nem teljesen tudják olvasni és kalkulálni, hogy milyen politikát fog követni. Emiatt, és egyébként erről szintén a Politico, itt már a Financial Times ír, jóval óvatosabbak. Jóval óvatosabban járnak el Magyarországgal kapcsolatban, és hát itt úgy is fogalmaz egy diplomata, uniós diplomata, a Financial Times idézi név nélkül, hogy Brüsszelnek itt előnye van, és nagy nyomás helyezedik rá, mint Magyar Péterre, és azt hiszem, hogy gyorsan akar majd teljesíteni. És ez a nagy nyomás, ez nyilván abból ered, hogy tett egy választási ígéretet, és nagyon sokan arra számítanak, hogy akkor ezt a választási ígéretet gyorsan be fogja tartani. Itt azért a gyorsaság az annyiban árnyalandó, hogy ez nem csupán Magyarországon múlik, hanem az Európai Bizottságon is múlik, meg ennek a hatásai milyen gyorsan lehet majd esetleg érzékeny, ez meg különböző egy harmadik kérdés. Mekkora összegekről van szó, ugye az Európai Bizottság körülbelül 35 milliárd euróról nagyjából erre teszi ezt az összeget. Most, ahogy néztem, van egy 27 milliárd euró összeg, ami önmagában arról szól, hogy ennek egy részét 17 milliárdot jogállamisági hiányosságok miatt blokkolnak, valamint korrupció miatt, ugye itt, hogy nem ide számítunk. Ugye a korrupció tekintetében a mára választási győzelmi beszédében Magyar Péter elmondta, hogy az európai ügyészségvel fog lépni Magyarország, tehát magyarul ezt ki akarja védeni, ezt a vádat, hogy ez ne legyen ott innentől kezdve. A jogállamisági kérdések az viszont egy hosszabb történet, mert ahhoz, és ugye ígérete szerint alkotmánymódosítás is hasonlók lesznek, kétharmados törvényeket is módosíthatnak, tehát ahhoz, hogy ezt végigjárják, ez hosszú időbe telik, viszont van egy versenyfutás az idővel, ez pedig az, hogy ezeknek egy része augusztusig érhető el ezeknek az összegeknek, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan kell lépnie az új kormánynak, hogyha az új kormány teljes mértékben szavatolni akar az uniós pénzeknek a megszerzését.
Ez ugye egyébként nem egy lehetetlen vállalkozás, tegyük hozzá, mert hogyha ugye most azt kéri Magyar Péter, hogy május 9-én megalakulhasson az új kormány, tehát hogyha onnantól kezdve elkezdik a munkát, nem tudom, hogy ezeknek a parlamenti átfutási ideje egyébként mennyi egy ilyen új törvénynek, de hogyha mondjuk július közepéig meghozzák ezeket a törvényeket, akkor gyakorlatilag augusztusban, ahogy azt ígérték, korábban már lehet tárgyalni az uniós pénzekről, és megkaphatja Magyarország? Vagy ez hogy fog történni?
Igen, nem lehetetlen küldetés. A kérdés az az, hogy mi az, amit látunk, és mi az, amit nem látunk ebből. Ugye a szerkesztő asszony is beszélt erről a 27 szupermérföld körül, aminek egy része látható, egy része nem látható, és lehet, hogy ezen kívül is vannak nem látható dolgok. Miről beszélek? Ugye ilyenkor ilyen úgynevezett package direkt szoktak születni, annak érdekében, hogy mindenféle elérje azt, amit szeretne. És igazából ugye erre fel is hívta a Politico és meg a Financial Times is a figyelmet, hogy ilyen gyorsan Európai Bizottság új, még hivatalban nem lévő kormánnyal nem tárgyalt, mint ahogy tárgyal a Tisza párta és a Tisza pártnak a vezetőivel, mert hogy itt ugye valóban van egy idő ablak, egy szorítás. És miről szól az a történet? Ugye itt arról szól a történet, hogy megfogalmazták ugye az ügyészség kérdését, valószínűleg elő fog kerülni, napirendre fog kerülni a migráció kérdése, ugye a Magyar Péternek a sajtótájékoztatójára érdemes visszagondolni, hogy ott ugye utalt arra, hogy az 1 millió euró, és nyilván szabadon foglalom össze, hogy ez egy nagy összeg, hogy Magyarország naponta fizet, és hogy kell valamilyen jogi megoldást találni, ami kivédi azt, hogy, de tehát egy ilyen hoztam is nem is helyzetet próbál meg megteremteni, az egy kérdés, hogy ezt meg fogják-e neki mondjuk engedni Brüsszelből, tehát az önmagámra egy kérdés, és ugye így jönnek azok a kérdések, hogy mi az, ami ezen kívül van mondjuk, ami nem látható, de mondjuk következményei vannak, és itt azért az elmúlt hetekben felvetődött az, hogy például egyébként a MOL-nak a tulajdon része, meg más olyan tulajdon, más állami vállalatoknak a tulajdon joga, az hogyan fog alakulni, nem lesz esetleg benne az a kérésekben, hogy ne legyen ennyire centralizált, és államilag birtokolt, és államilag tulajdonolt a gazdaságnak egy része, és ugye akkor még nem is beszéltünk a különadókról, amikor valószínűleg egy jó része az fel fog kerülni a napirendre, a rezsicsökkentés fel fog kerülni a napirendre, az üzemanyagárak fel fognak kerülni, mert ugye itt ki is írtam egyébként magamnak, hogy a cél az, hogy az uniós, hogy minden olyan uniós jogszabályt kivegyenek a magyar jogrendben, amit az uniós sértőnek ítél, az uniós szabályok tekintetében, és például egyébként a védett tárgy üzemanyagok tekintetében az ebbe a kategóriába sorolandó, mert hogy ezt is kritizálták Brüsszelből, és itt majd lehet egy nagy csatát fogunk látni.
Na de időközben ugye Magyar Péter tett egy ígéretet, ha jól emlékszem, de hogyha nem jól, akkor megkövetem saját magam, hogy 480 forint körüli áron biztosítja az üzemanyagot.
Igen, az ugye egy választási ígéret volt. Az egy másik kérdés, hogy itt a realitás az hogyan fog alakulni. Most nem tudjuk, hogy az ukránok
csak
mennyit
hogy ez,
nyitják, vagy nem
csak hogy ez szembe megy egyébként az Európai Bizottság akaratával, vagy sem.
Ugye nem az ár megy szembe, nem a védettár. Itt egy dolgot kritizált az Európai Bizottság, ez pedig az, hogy csak magyar rendszámos autók számára elérhető. De hogy ezt ugye miért hozta meg az Orbán kormány ezt a döntést? Azért hozta meg, mert ugye egyrészt nem érkezett olaj Ukrajnából, már a stratégiai készletekhez kellett hozzányúlni, és félő volt, hogyha beindul a benzinturizmus, üzemanyagturizmus, és akkor ide fognak majd járni külföldről, felvásárolják az üzemanyagot, és nem lesz majd gázolaj meg benzin. Ugye, hogyha ez a helyzet megoldott, akkor hogyha tényleg újra működésbe lép a barátságkörre vezették, ami hát lehet, hogy akár ma megtörténhet, meglátjuk.
Pócsa István politikai elemző volt a vendégünk, köszönöm szépen. Óra 51 perc. Irán nem mond le a hormuzi szoros ellenőrzéséről, de miért is ennyire fontos Iránnak a hormuzi szoros ellenőrzése? Erről is beszélgetünk a következő percekben Szájfó Omárral, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye Irán, mintha a tejhatalmat érezne a hormuzi szoros fölött, holott valójában három ország kötődik a hormuzi szoroshoz. Miért Irán az, amelyik bejelentkezett erre? Mi a célja ezzel?
A hormuzi szoroson a mostani konfliktusig valóban szabad volt a hajómozgás, ugyanakkor valóban ez Ománhoz és Iránhoz tartozik földrajzi okokból. A hormuzi szoros azonban egy kereskedelmi útvonalból egy háborús eszközzé vált az elmúlt időszakban. Irán magának tulajdonította a jogot arra, hogy meghatározza, hogy ki mehet itt át. Ne felejtsük el, amit szokás ilyenkor elmondani, hogy a föld tengeren szállított olajkereskedelmének hozzávetőleg 1/5 halad át a hormuzi szoroson. Számos országnak pedig teljes egésze, Bahreinnek, Kuwaitnak, az Egyesült Arab Emírségeknek hozzávetőleg 60%-a az olajexportjának itt halad át a hormuzi szoroson. A blokád alatt Iránnak gyakorlatilag 100%-on maradt az olajkivitele, tehát gyakorlatilag az iráni hajók áthajózhattak továbbá azok a hajók, amelyeket Irán baráti országok tulajdonának minősített, tehát baráti országok zászlaja alatt ment, például a pakisztáni, az iráni, a NATO-s országok közül a francia hajók, és átmehettek azok a hajók, akik vámot fizettek az irániaknak. Erre következett egy ellenblokád az Egyesült Államok részéről, tehát Donald Trump azt mondta, hogy innentől kezdve ők is fel fogják tartóztatni az iráni hajókat, hiszen nem járja az, hogy Irán immár a megnövekedett áron az olajexportjának a 100%-át lebonyolítja, gyakorlatilag Donald Trump ezt megkezdte, és végső soron Irán szeretné a béketárgyalások során formalizálni ezt a dolgot, tehát Irán szeretné magának tulajdonítani a hajó ellenőrzések jogát.
Ugyanakkor nemzetközi vizekről beszélünk, szóval ki a Hormuzi szoros?
Különböző konstrukciók képzelhetők el, összességében az Egyesült Államok sem feltétlenül zárkózik el attól, hogy Iránnak formálisan valamiféle ellenőrzési joga lenne, természetesen az Egyesült Államoknak is vannak feltételei, tehát például az, hogy legyen valamiféle amerikai felügyelet, az omániaknak, akik ugyebár kiszámítható partnerei, mind az Egyesült Államoknak, mind Iránnak legyen rálátásuk erre a dologra, és hát természetesen az is fontos az amerikaiak számára, hogy a vámot dollárban fizessék meg, ezzel is az amerikai valuta világpiaci szerepét erősítve.
Ugye az amerikai haditengerészet ellenőrzése alá vont egy iráni teherhajót az ománi öböl térségében, Teherán pedig élesen reagált a történtekre, és azt mondták, hogy ezt kalóztámadás, és kilátásba helyezték a válaszlépéseket. Az egyik kérdésem, hogy milyen válaszlépések lehetnek, a másik pedig, hogy eszkalálja ez a helyzetet. Ugye most mégiscsak egy érzékeny szituációban vagyunk, mert hivatalosan fegyverszünet van.
Így van, pontosan, és a Hormuzi szoroson zajló események, vitáknak az egyik funkciója, hogyha pozitívan fogalmazhatjuk meg azt, hogy éppen, hogy erre a térfélre szűrítse a harcokat. Tehát gyakorlatilag most azt látjuk, hogy mielőtt beállt volna ez a fajta blokád és ez a vita, szigorú vita a Hormuzi szorosról, azelőtt az lebegett a levegőben, hogy az Egyesült Államok Iránnak az energetikai infrastruktúráját fogja támadni, beleértve a hőerőműveket, amik az iráni energiaellátásnak 90%-áért felelnek, amire válaszul Irán azzal fenyegetett, hogy a környező országoknak az olajipari infrastruktúráját fogja sokkal nagyobb támadás alá vonni, ami gyakorlatilag katasztrófát jelentett volna a világgazdaság, de különösen a szomszédos országok szempontjából. Ehhez képest az, hogy most a Hormuzi szorosról tárgyalnak, ez végső soron egyfajta deeszkalációt eredményez, de természetesen a megoldás nagyon messze van, ma jár le a tűzszünet.
Ugyanakkor a Hormuzi szoros ellenőrzése az lehet-e egy egyességi pont a felek között? Arra gondolok itt, ugye, hogy a kiinduló pont az, hogy Amerika azt akarja, hogy Irán mondjon le a nukleáris programról, adja át a dúsított uránt, Irán pedig azt mondja, hogy erről nem mondok le, és senkinek semmi köze az én uránomhoz. De valahol mégiscsak, tehát hogy teljesen mást akarnak a felek, de valahol mégiscsak meg kell egyezni, a Hormuzi szorosnak az ellenőrzése az lehet-e egy ilyen pont esetleg? Vagy indulhatnak-e innen a tárgyalások?
Abszolút indulhatnak innen, ez mindenképpen pozitív kezdet lenne, hogyha itt sikerülne megegyezni. Hát az Egyesült Államok, hát Donald Trump mégiscsak egy üzletember, tehát számára, ami igazából fontos, az az, hogy egy stabil gazdasági környezetet tudjon kialakítani. Ennek érdekében arról is érkeztek meglehetősen komoly hírek, hogy az Egyesült Államok hajlandó lenne egyes szankciókat is feloldani Iránnal szemben, és hát ez egy fokozatos lépés lenne, amiért cserébe Irán az atomprogramjának bizonyos idejű befagyasztását ígérte. Ezek egyelőre nem megerősített információk. Ugyanakkor, ami bezavarhat, az az, hogy Iránban nincs jelenleg hatalmi vákum, de mégiscsak nagy átrendeződés zajlott az iráni politikában, miután az amerikaiak likvidálták nem csak a legfelsőbb vezetőt, hanem számos komoly katonai és politikai vezetőjét az országnak. Tehát jelenleg két nagy erőpórus látszik, ezek megvoltak korábban is, csak a legfelsőbb vezető enyhítette az ellentéteket. Van az állami struktúra, akik képviseltetik magukat a tárgyaláson, itt van Abbas Araghchi külügyminiszter, Mohamed Galibafa a parlamentnek a szóvivője, akik az állami érdekeket szem előtt tartva, és a szankciók feloldását remélve gyakorlatilag pragmatikus alapon szeretnének tárgyalni. A másik oldalon ott van azonban a forradalmi gárda, amely nagyon megerősödött elősödött a likvidálások során. Ők nevezték ki, végső soron az ő nyomásgyakorlásukra nevezték ki az új legfelsőbb vezetőt, Mojtaba Khamenei-t, aki továbbra se jelent meg a nyilvánosság előtt. A forradalmi gárda, amely az iráni gazdaságnak 30%-át, az olajkivitelnek 50%-át ellenőrzi, és az árnyék gazdaságban meglehetősen erőssé vált az elmúlt fél évszázadban, ők ennél radikálisabb állásponton vannak, ők kevésbé tárgyalnának.
Innen folytatjuk legközelebb. Szájfó Omár, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
Mit is mondott? Artrevin?
Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max Maxentis.
Majd ha, ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai, 9.900.000 forinton. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 21-én kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Alakul az új kormány, már 7 minisztert megnevezett a leendő miniszterelnök.
Konstruktívnak nevezte a leendő magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokat az Európai Bizottság szóvivője.
A szirénázó mentőautók segítésére hívja fel a figyelmet az országos mentőszolgálat. Mondjuk a részleteket. Egyhangulag támogatta a rövidesen megalakuló Tisza frakció Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes jelölését, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő. Bujdosó Andrea lesz a párt frakcióvezetője, Forsthoffer Ágnes pedig az országgyűlés elnöke.
A Tisza párt elnöke közölte, 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A pénzügyminiszteri posztra Kármán Andrást, a gazdasági és energetikai minisztérium élére Kapitány Istvánt, külügyminiszternek Orbán Anitát választották. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt lesz, a honvédelmi Ruszin Szendi Romulus, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Mindannyian elfogadták a felkérést, tette hozzá Magyar Péter, aki azt is közölte, hogy a felsoroltak mellett lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatás, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium, valamint művelődési tárca is.
Május 9-10-e környékén lehet a Magyarországgyűlés alakulülése. Ezen az alakuló ülésen az eddigiektől eltérően rögtön megválasztja az országgyűlést az új magyar miniszterelnököt, aki leteszi az esküjét, és várhatóan két napon belül a magyar országgyűlésben a bizottságok megalakulása után meg tudják hallgatni a miniszterjelölteket, és utána meg tudja szavazni a kormányt is az országgyűlés, és akkor tud felállni az új Tisza kormány.
Az új országgyűlésben is Toroszkai László pártelnök lesz a Mi Hazánk mozgalom képviselőcsoportjának vezetője, közölte Novák Előd alelnök.
A leendő frakció vezető helyettes elmondta, közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után három számukra kardinális kérdésben kezdeményeznek jogszabálymódosítást. Közölte, javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését, kezdeményezik a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzás befejezését. Emellett határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét.
Konstruktívnak nevezte az Európai Bizottság szóvivője a leendő magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokat, a barátságkőolaj vezetékről pedig azt mondta, az uniós testület minden érintett féllel kapcsolatban áll. Brüsszel, Berek Patricia.
Építő jellegűnek és pozitív hangvételűnek ítélte a bizottság a leendő magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokat, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője a testület napi tájékoztatóján. Olaf Gill szerint az uniós testület küldöttsége hasznos tárgyalásokat folytatott a következő magyar kormánnyal, annak érdekében, hogy minél gyorsabban haladjon a munka az eddig megrekedt kérdésekben. Így például mielőbb fel lehessen szabadítani a hazánknak járó forrásokat. A szóvivő a barátságkőolaj vezetékről azt mondta, a bizottság folyamatosan kapcsolatban áll minden érintett féllel. A bizottság most is, mint mindig, mindent megtesz a kötelezettségei teljesítéséért. Folyamatosan kapcsolatban áll az érintett felekkel, közvetít és mindent megtesz, hogy elősegítse az olajszállítás újraindítását a barátságkőolaj vezetéken, hangsúlyozta a szóvivő. Az ukrán hitellel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a bizottság már korábban felszólított minden tagállamot a kötelezettségvállalások teljesítésére az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban. A tájékoztatón az újságírók megkérdezték azt is, miért késlekedik még mindig a Safe Védelmi Hitelprogrammal kapcsolatos magyar terv elbírálása. A szóvivő válaszában úgy fogalmazott, a bizottság soha nem blokkolt semmilyen a biztonsággal kapcsolatos tervet, visszautasította, hogy politikai okokból visszatartották volna a dokumentumot, és hangsúlyozta, hogy a munka folyamatos.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége szerint az építőipar fellendüléséhez az uniós támogatások célzott felhasználására, több állami megrendelésre, valamint a különadók felülvizsgálatára van szükség. Számításaik szerint a Magyarországnak járó forrásokból több ezer milliárd forintot lehetne építési célra, és így az ágazat fejlesztésére fordítani. Kócán Dávid összefoglalója.
Az építőipar úgy összességében a múlt évi alacsony bázison teljesített január és február hónapban,
mondta a Krónikának az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kogyi László emlékeztetett arra, az ágazatnak rendkívül nagy kihívást jelentett, hogy 2023-ban és 2024-ben az állam mintegy 5000 milliárd forint értékben halasztott el beruházásokat. Ennek hatása a szakember szerint ma is érződik. Hozzátette, az újonnan kötött szerződések összértékéből arra következtetnek, hogy nehéz időszak előtt áll az építőipar, ugyanakkor biztató jelnek tartják a leendő kormány uniós támogatásokkal kapcsolatos álláspontját.
A nekünk járó forrásokból az évos számításai szerint körülbelül 2000 milliárd forint az, amely építéssel együtt járó elköltése lehetséges, és ez nagyon is hiányzik, hiszen a közép-kelet-európai régióban minden országban meghatározott az állami megrendeléseknek a nagyságrendje.
A szövetség idén is elkészítette az ágazat problémáit és a megoldási lehetőségeket összesítő javaslatcsomagját, amelynek célja a hatékonyság növelése. Az elnök hangsúlyozta, hogy ezt az új kormánnyal is ismertetik majd.
Három minőségében a kormány is kell, hogy közreműködjön ezeknek a súlyponti nehézségeknek a megoldásában. Az egyik ez, mint az állami megrendelői pozíciója, a másik a szabályozó pozíciója, a harmadik pedig a piac ellenőrzés felügyeleti pozíciója, tehát ezekben a témákban konkrét kidolgozott javaslataink vannak.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábban bevezetett különadók, mint a kiegészítő bányajáradék, a széndioxid kvóta, valamint a tranzakciós díj nagy terhet jelentenek az építőipari vállalatoknak.
Az ilyen különadókat, profitadókat én azt látom, hogy csak részben viselik azok, akikre ez ki lett vetve, hanem részben az ő fogyasztói, vevői munkakörükkel is fizettetik meg. Ez megint csak egy olyan téma, hogy a piaci helyzet teljesen más jelenleg, mint amikor ezek bevezetésére sor került, és az új piaci körülményekből kiindulva ki kell értékelni ezeknek a kivezetésére vagy módosítására vonatkozó ügyeket is.
Kolyi László szerint az év második felében az építőipari szereplők már kellő tapasztalattal rendelkeznek majd az új építészeti, valamint az állami építési beruházások rendjéről szóló törvényről, és szükség esetén változtatást javasolhatnak.
Egy hónap múlva jár le a személyi jövedelem adóbevallás határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5 millió 600 ezer adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Több mint 880 ezeren már visszaküldték a dokumentumot, többségük módosítás nélkül elfogadta azt, közölte a NAV szóvivője.
Lincmajer Szilvia a közmédiában felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen ki kell egészítenie a dokumentumot annak, aki olyan jövedelmet is szerzett, amelyről az adóhatósághoz nem érkezett adat. Ilyen lehet például az ingatlan bérbeadás. Érdemes azt is ellenőrizni, hogy az esetleges adókedvezmények szerepelnek-e a tervezetben, jegyezte meg a szóvivő, aki hozzátette. Április 24-én Budapesten nyílt napon fogadják az ügyfeleket, az adóhatóság honlapján pedig egy videó is segít a véglegesítésben.
Aki mégis elakadna, az keresse fel a honlapunkat, mert készítettünk két kis filmet is. Az egyik pont a személyi kedvezmény, ugye ott nagy az igénybevevők száma, a másik pedig a családi kedvezmény. Tehát akinek ez hiányzik, az nézze meg, másfél perc a kis film. Lehetne rövidebb is, csak direkt lassúra hagytuk az egy-egy jelenetet, hogy mindenki végig tudja nézni, és az alapján könnyen ki lehet egészíteni a bevallást, és nagyon fontos, hogy rá kell nyomni a beadás gombra, a beküldéssel válik érvényessé a bevallás.
A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődik május 4-én az idei érettségi időszak, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
Horváth Péter a Kossuth Rádióban elmondta, az első héten a diákok a szokásuknak megfelelően magyar mellett matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhatnak számot tudásukról.
Szűk két hét van hátra, a diákok el fognak ballagni a következő hét végén. Azt gondolom, hogy gőzerővel folynak az utolsó simítások, az utolsó beszámolók, az utolsó felkészülési folyamatok, de hát nyilván alapvetően az határozza azért meg, hogy ebben az évben vagy előtte hogyan és miként készültek a diákok. Szerintem szokás szerint körülbelül ilyen 90 ezer diák fog érettségizni rendes időszakban, vagy előrehozott érettségi vizsgával. Nyilván azt kívánom mindenkinek, hogy maguk a körülmények jók legyen, és mindenkit meg tudja mutatni azt, amire felkészült.
Ma van a bölcsődék napja Magyarországon. 2010 óta tartják annak emlékére, hogy 1852-ben ezen a napon nyílt meg az első hazai bölcsőde Budapesten, a Kalap utcában.
Ez a nap nevelés-gondozás nélküli munkanap, így a legtöbb bölcsöde zárva tart. Idén többek közt a 100 éve született Akócsi Ágnesre és Forrai Katalinra emlékeznek, akik nemzetközileg is elismert munkát végeztek a kisgyermeknevelés terén.
A szirénázó mentőautók segítésére hívja fel a figyelmet visszatérő kampányában az Országos Mentőszolgálat. A Vedd észre a mentő című kezdeményezés célja, hogy a közlekedők megfelelően reagáljanak, amikor megkülönböztető jelzést használó mentőautót látnak, ezzel támogatva a gyorsabb és biztonságosabb segítségnyújtást. Bújtás Szintia és Harcsás Gergely összeállítása.
Alapvetően az elsődleges az, hogy együtt kell működnünk. Szerintem az a legfontosabb.
Fogalmazott az Országos Mentőszolgálat egyik munkatársa abban a közösségi platformon közzétett videóban, amelyben azzal kapcsolatban nyújtanak segítséget a gépjárművezetőknek, hogy mit kell tenni, amikor szirénázó mentőautóval találkoznak. Az OMS munkatársai évente több mint 1,3 millió hívást kapnak. Erről már a szolgálat szóvivője beszélt a Krónikának. Györfi Pál hozzátette: ahhoz azonban, hogy a mentőegységek gyorsan és biztonságosan érjenek a helyszínre, együttműködés szükséges a közlekedés többi résztvevőjétől is.
Általános szabályként lehet azt megfogalmazni, hogy próbáljuk utat engedni a mentőautónak. Nyilván a gyakorlatban nincs két egyforma forgalmi helyzet. Ha lehetséges, akkor halszálkaszerű két irányú lehúzódással középen engedjük el a mentőautót, mondjuk egy autópályán vagy egy többsávos úton. Hogyha pirosnál állunk és hátulról érkezik egy mentőautó, akkor nem tilos óvatosan egy picit előrébb gurulni, hogy elengedjük a szirénázó autót, hogy szabad utat adjunk neki.
A szakember hangsúlyozta, az egyik legrosszabb megoldás, amikor a gépjármű vezetője hirtelen fékezéssel reagál a szirénázó mentőautóra. Hozzátette, ehelyett érdemes inkább irányjelzőt használni, ezzel jelezve elmozdulási szándékunkat.
A korábbi időszakokhoz képest új veszélyforrások jelentek meg. Ilyen veszélyforrás például a fülhallgató használata, a mobiltelefon nyomkodása. Ez eltereli a figyelmet, és bizony ilyenkor baleset lehet a következmény gyalogos oldalról. Autóvezető oldalról pedig, hát ezek a korszerű személygépkocsik hangszigeteltek, nagyon nehéz hallani a szirénát, és hogyha valaki nem figyel, akkor bizony egy pillanat alatt megvan a baj.
Györfi Pál hangsúlyozta, a balesetek elkerülése a mentősofőrök felelőssége is, ezért egyebek mellett a megkülönböztető jelzést használó járművekre vonatkozó szabályok korszerűsítésével is igyekeznek csökkenteni a baleset veszélyt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint őzet gázolt egy autó az M85-ösön Győr felé, 31-es kilométernél. A Csorna nyugat csomópont gyorsító sávját lezárták. Erős a forgalom a főváros felé, az M1-esen Biatorbágynál, az M3-as bevezető szakaszán, valamint Gödöllőnél és Bagnál, az M4-esen Üllőnél, az M6-oson Érdnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-esen Maglódnál, valamint az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkároly utcánál csak a belső sáv járható vízvezeték javítás miatt. A Lehel utcától torlódásra kell készülni. A 41-es villamos helyett a Kamaraerdei Ifjúsági Park és Budafokkocsi szín között továbbra is pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Felhős időre számíthatunk, főleg a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél az északkeleti és a nyugati tájakon megerősödhet. Napközben 12-17, este 5-11 fok valószínű. A következő napokban az átlagosnál kissé hűvösebb időre kell készülni.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Kalendárium.
Két éve, hogy elindult a Szakcsi Jazz Rádió műsora, Esztergályos Máté főszerkesztő lesz a vendégünk. Magyar és nemzetközi művészfilmek a fővárosi Uránia Nemzeti Filmszínházban. A szegedi Reök palotában látható Popovics Lőrinc szobrászművész tárlata és Egri József kiállítás Balatonfüreden, Lebeg és a fénytérben.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Most kezdődött az Európai Védőoltási Hét. Ön mennyire tartja fontosnak a megelőzést? És mit szól hozzá, hogy elvitték a lottóötöst? Önnek volt már szerencséje?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tiggo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Majd ha, ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd ha jobb lesz, majd ha nyugodtabb lesz, majd ha vége lesz valaminek. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságosra. Nissan Qashqai 9.900.000 forinttól. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 17 perc a legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
Most akkor van energiaválság vagy nincs? Turakolta a Juraktíva bizottság napi tájékoztatóján, arra utalva, hogy Daniel Ranson energiaügyekért felelős biztos azt sem zárta ki, hogy nyáron kerozén hiány állhat elő az EU-ban, ami járattörléseket eredményezhet a repülőtereken. Ezzel szemben a közlekedésért felelős uniós biztos Apostolos Tsitsikostas szerint ilyen veszély nem fenyeget. Az EU energiacsomagja minden lehetséges forgatókönyvre felkészül, válaszolta az Európai Bizottság szóvivője. Eva Hrncová a bizottság energiaügyi javaslatáról szólva azt mondta, a cél a költségvetési és gazdasági stabilitás fenntartása. Üzemanyaghiány nincs az Unióban, de a közel-keleti helyzet hatással van a piacokra. Az EU jelentős kapacitásokkal rendelkezik a nyersolaj finomítására és a repülőgép üzemanyag előállítására, ami biztosítja a belső piac működését. De minden a helyzet alakulásától függ, és az EU minden eshetőségre felkészül, tette hozzá. A tájékoztatón arra a kérdésre, mit szól a bizottság ahhoz, hogy az Egyesült Államok újabb egy hónapra felfüggesztette az orosz olajvásárlását tiltó rendeletét, a bizottsági szóvivő úgy válaszolt, ez Amerika döntése, de az Oroszország elleni uniós szankciók és az olajársapka továbbra is hatályosak. Az olajársapka hatékonyan csökkenti Oroszország bevételeit az olajexportból, és segít fenntartani a piacok stabilitását, emelte ki a szóvivő. A barátság kőolajvezetéken tegnap még nem érkezett olaj, noha Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök közlése szerint Ukrajna brüsszeli közvetítéssel jelezte, hogy hétfőn újraindulhat a szállítás. Ezzel kapcsolatban Budapesten a leendő miniszterelnök Magyar Péter felszólította az ukrán elnököt, hogy ha a vezeték alkalmas rá, haladéktalanul indítsák újra az olajszállítást további feltételek szabása nélkül. Az uniós nagykövetek holnap üléseznek, a leköszönő miniszterelnök pedig már jelezte, hogy ha újraindul a vezetéken az olajszállítás, akkor már ezen az ülésen jóvá hagyhatja Magyarország az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd euró uniós hitelt. A politikó szerint Volodymyr Zelenszkij legutóbb a múlt héten nyilatkozott úgy, hogy a hónap végére helyreállhat az olajszállítás, de a lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint ez akár napokon belül megtörténhet. Amennyiben Magyarország holnap feloldja vétóját és a kölcsönt jóvá hagyják, akkor az Európai Bizottság még májusban folyósíthatja a kölcsön első részét. Az Európai Bizottság elnöke az X-en gratulált Rumen Radevnek a bolgár parlamenti választásokon aratott győzelméhez. Ursula von der Leyen azt írta, várom a közös munkát Európa és Bulgária jóléte és biztonsága érdekében. Habár az uniós testület elnöke visszafogottan és diplomatikusan reagált, a politikó arra hívja fel a figyelmet, hogy Rumen Radev gyakran Kreml barát hangot üt meg, különösen az ukrajnai háborúval kapcsolatban, ellenzi Ukrajna katonai támogatását és azt sürgeti, hogy az EU újítsa fel kapcsolatait Oroszországgal.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 21 perc, sehol nem talált jelentős szennyezést az akkumulátorgyárak közelében, országos szinten, a Greenpeace. Erről is beszélgetünk a következő percekben Szalai Szilárddal, az Ellenpont vezető szerkesztőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye történt itt egy vizsgálat még márciusban, aminek most a napokban ismerhettük meg az eredményét. Én azért utána néztem, hogy a Greenpeace vizsgálódott-e máskor is, 2025-ben jelentős szennyezésről beszéltek, 2024-ben már arról volt szó, hogy 88 tonnányi magzatkárosító oldó, bármiféle vegyszer került a levegőbe, ami ugye veszélyezteti a környezetükben élőknek az életét. Na most akkor volt szennyezés, vagy nem volt szennyezés? Elég nehéz most ezen elmenni.
Igen, ugye itt a Greenpeace saját magának ellentmondó jelentéseket tett közzé az évek folyamán. Csak meg kell nézni ehhez, hogy hogyan alakult az egész Gödi Samsung gyár körüli botrány. Tehát ugye mivel Göd lett az emblematikus figurája ennek az egész akkumulátorgyár hisztériának, ami az elmúlt években zajlott a sajtóban, ezért én ezt a példát emelném ki, de nagyjából irányadó egyébként az összes többi akkumulátorgyár esetében is. Ugye a 2023-24 környékén a sajtóban egy ilyen elég komoly hisztéria kampány indult el az akkumulátorgyárak ellen, amelynek a lényege az volt, hogy ezeknek milyen hosszú távú következményei lesznek, milyen egészségkárosító anyagok szivárognak ki, és ezek először média hírekre alapoztak, különböző publicisztikák születtek, tényfeltárónak szánt anyagok jelentek meg, és ezután érkezett a már ön által is idézett Greenpeace jelentés, ami ezeket látszólagosan alátámasztotta, és erre ráhúzva egy olyan politikai kampány épült fel az akkumulátorgyárral és az akkumulátor technológiával szemben, amelynek a tulajdonképpen a kimondva vagy kimondatlanul az volt az üzenete, a politikai üzenete, hogy ezek szennyező nagyüzemek, amelyeket a magyar kormány még pénzzel is dotál azért, hogy szennyezze az embereket. Tulajdonképpen egy ilyen konklúziót vontak le. Ugye ebből számos per, helyreigazítás, mindenféle sajtó megkeresések születtek, amelynek hatására ezek a sajtótermékek jelentős részét, az állításaik jelentős részét 2025 év végén visszavonták. És főleg ugye a Gödi Samsung gyár esetében. Úgyhogy ez nagyon érdekes történet volt, majd 2026 februárjában megérkezik Magyar Péter, aki brutális akkumulátorellenes kampányt húzott fel erre ezekre a Greenpeace jelentésekre és ezekre az újságcikkekre, állítólagos felvételeket, meg interjúkat közölt ott dolgozókkal, és petíciót indított az akkumulátorgyárak ellen. És most mit látunk? Megjelenik a választások után néhány nappal a Greenpeace-nek a kutatása, amelyből kiderül, hogy valójában az egész sem probléma nem volt, ami eddig kijött, az úgy tűnik, hogy nem igaz, vagy nem volt igaz, vagy legalábbis a környezetet semmiképpen sem károsította. Tulajdonképpen egyik gyár sem, hiszen az ország összes gyárát bevonták ebbe a felmérésbe, és nem találtak kiszivárgott szennyező anyagokat. Mellékesen hozzáteszem, egyébként Magyar Péter az ezügyben indított petíciójáról semmilyen eredményt nem kommunikált a mai napig, pedig hát már a választásoknak is vége van, nyilvánvalóan nem véletlen.
No, hogy mi lesz ugye majd ezeknek az akkumulátorgyáraknak a sorsa, az a jövőben kiderül, de azt azért tegyük hozzá szép csendben, hogy Németország is egyre erőteljesebben áll át a zöld energiára, és ugye most már a minden ilyen típusú zöld energiának számít, de ez egy zárójeles megjegyzés volt. Beszéljünk még egy kis energiáról, mert ugye a Barátság kőolaj vezeték úgy tűnik, hogy ha jól emlékszem, akkor ma újraindul, hogy a választást követően sikerült ezt kifjavítani, örüljünk végül is annak, hogy jön olaj, de máig nem tudni pontosan, hogy milyen mértékű volt a sérülés, hiszen az ukránokon kívül más nem láthatta még az uniós vizsgálóbizottság sem. Az orosz külügyminiszter szerint Zelenszkij nem mond igazat a vezeték állapotáról. Tulajdonképpen feltehetőleg nem tudjuk meg soha pontosan, de azért kiderülhet neke konkrétumok a jövőben még itt a Barátságkőolaj vezeték körüli konfliktusról.
Én úgy gondolom, hogy utólag már nagyon nehéz lesz megtudni, hogy pontosan mi történt ott a Barátságkőolaj vezetéknél, de azért a legárulkodóbb az mégiscsak az, hogy amikor a Magyar Vizsgálóbizottság megérkezett Kijevbe, akkor nem, hogy a vezetékhez nem engedték oda őket, de még tulajdonképpen nem is fogadták őket az országban. Ez egy elég nyilvánvaló gesztus volt a kijevi vezetés részéről annak irányába, hogy ők megpróbálják eltitkolni itt a teljes valóságot. Ki akar eltitkolni valamit, aki ugye nyilván olyan dolgokat tud, amelyeket nem szeretne elmondani a másiknak, nevezetesen, hogy működik ez a vezeték.
Bocsáss meg, az Uniós Vizsgálóbizottság meg lett végül?
Igen, ugye az Uniós Vizsgálóbizottság ugyanerre a sorsa jutott, tehát tulajdonképpen senki nem látta ezt a vezetéket, műhold felvételek keletkeztek, ezeken nem látszik külsőre nyom, tehát hogy nem tudjuk, hogy mire gondolhatott Zelenszky elnök, amikor azt mondta, hogy ez a vezeték nem működik, de valahogy a választások után hirtelen ez is megjavult. Ez is egy kicsit olyan, mint a Greenpeace jelentés, hogy valahogy véletlenül a választások utára minden olyan dolog, ami rossz volt ebbe az országba, két nap alatt hirtelen meggyógyult, és megjavult, és minden működőképessé vált. Azt hiszem, hogy ezt se egyik, se a másik oldal táborának nem kell magyarázni, hogy ez azért a valóságban nem így működik.
No, hát dízik hasonlókban még az ukrán elnök is, most azt mondja, hogy vissza akarja kapni, ugye itt az aranykonvoj kapcsán lefoglalt pénzét az Ostsad banknak, azt mondja, hogy Orbán egyszerűen ellopta ezt a pénzt. A kérdés, hogy visszakapja-e, mikorra, hogyan, most azt látjuk, hogy felgyorsulnak az események.
Igen, ugye itt a Arany konvojjal kapcsolatban nagyon sok találgatás már szányra kapott az elmúlt hetekben. Ugye volt olyan egykori Zelenszky párti ukrán parlamenti képviselő is, aki azt mondta, hogy ez egy ilyen külföldi beavatkozás finanszírozó hálózat részeként tevékenykedik ez az Arany konvoj, amelynek ugye egy meghatározott metódusa van, hogy hogyan cserélik ki a fekete pénzt tisztára mosott pénzre. Ha ez valóban így van, akkor nagyon nehéz lesz visszaszolgáltatni ezeket a forrásokat Ukrajna számára, hiszen akkor ezek a források már valójában nem léteznek abból a szempontból, ami mondjuk az esetleges Szerbiába vagy a Tiszapárthoz kötődő részét illeti ennek a szállítmánynak. A lefoglalt szállítmánnyal kapcsolatban pedig hát azt hiszem, hogy nehezen értelmezhető az, hogy egy nem tiszta pénzeket szállító konvoj az miért ne kerülhetne hatósági zára le. Tehát ha egy fekete szállítmány érkezik egy országba, amelynek a tartalma ütközik az adott ország jogrendjével, akkor miért ne kerülhetne ez hatósági zára le addig, amíg ezt az érintett felek nem tisztázzák. Ugye az ukránok nem törekszenek az ügy tisztázással, tehát ennek a szállítmánynak hatósági záralat kell maradnia.
Nagyon szűk egy percünk van, beszéljünk még egy kicsit belpolitikáról, ugye itt Matolcsi Ádámról, és ő is adott ugye egy interjút a Telexnek, és azt mondja, hogy semmilyen formában nem vett részt az MNB alapítvány ügyeiben, és az alapítványi vagyonból sem hiányzik, mert hogy itt egy tisztes vállalkozásról lehetett szó.
Hát igen, ugye az akkumulátorgyárak már nem szennyeznek, az olajvezetékek már működnek, és Matolcsi Ádámnak semmi köze a Nemzeti Bankhoz. Azt hiszem, hogy tényleg választási csodákról lehet szó itt az elmúlt pár napban. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy pontosan hogyan gondolja Matolcsi Ádám azt, hogy ő akkor most egy ilyen politikai aktorként fellép, ha valóban nincsen semmi köze ez az egész történet, ez akkor mérem a választások előtt közölte. Én azért kíváncsi leszek arra, hogy ennek a folyamatnak mi lesz a vége, nem mondanék semmi olyat, ami nem alátámasztható jogilag, hiszen ugye azért itt arról is szó van, hogy az MNB alapítványaitól vagyontárgyak eszközértékének leértékelődése miatt hiányzik egy jelentős összeg, nem effektíve kivett pénzből, úgyhogy ezt majd a bizottság megállapítja, hogy pontosan hogyan történt ez a dolog.
Várjuk az eredményeket. Szalai Szilárd az Ellenpont vezető szerkesztője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Budapesten a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkárai utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Lehel utcától torlódásra kell készülni, illetve a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt is. A 41-es villamos helyett a Kamaraerdei Ifjúsági Park és Budafok-Kocsi szín között továbbra is pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Bejelentette a Tisza 7 miniszterjelöltjének nevét Magyar Péter a pártelnöke, leendő kormányfő. Orbán Anita a külügyminiszteri, Kármán András a pénzügyminiszteri, Hegedűs Zsolt az egészségügyi tárcát vezeti majd. Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszer, Gajdos László pedig az élő környezetért felelős miniszter lesz. A hadsereg moráljának visszaállítását nevezte első és legfontosabb céljának a honvédelmi miniszteri poszt várományosa. Ruszin Szendi Romulus Facebook bejegyzésében azt írta, a középpontba a katonát helyezik, és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Kijelentette, Magyarország biztonsága nem lehet vitatárgya, a honvédelem ügye közös nemzeti ügy. Kimerült a keret, ezért a kormány péntektől mindenütt felfüggeszti az energetikai otthonfelújítási program 5 plusz 5 milliós pályázatát, közölték a pályázat.gov.hu oldalon. Így már a leghátrányosabb régiókban sem lehet energiahatékonysági beruházások megvalósításához támogatást kérni. Támogatási kérelmet utoljára április 23-án a lakossági mfb.plusz fiókhálózat nyitvatartási idejében lehet benyújtani. Ma van a bölcsődék napja Magyarországon. 2010 óta tartják annak emlékére, hogy 1852-ben ezen a napon nyílt meg az első hazai bölcsőde Budapesten, a Kalap utcában. Ez a nap nevelés-gondozás nélküli munkanap, így a legtöbb bölcsőde zárva tart. Idén többek közt a 100 éve született Akócsi Ágnesre és Forrai Katalinra emlékeznek, akik nemzetközileg is elismert munkát végeztek a kisgyermeknevelés terén. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 33 perc alakul az új kormány, erről is beszélünk a következő percekben. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
De mielőtt az alakuló új kormányról beszélnénk, még beszéljünk a képviselőkről is, hiszen azért van itt egy fideszes képviselő, Ák Péter, aki megnyerte a maga körzetét. Most azt mondja a lendő miniszterelnök, hogy Ák Péter csalást követett el, ugye orosz módszer legcinikusabb formáját emlegeti Ák Péter győzelmével kapcsolatban, és új választást, nem is új szavazást, hanem új választást szeretne. Na nézzük, hogy mi ilyenkor a teendő. Mert hogy azt mondja, hogy a fideszes Ák Péter hatalomvágyból elkövetett aljassága ez.
Én nem tudom, hogy a jogszabályok ismernek helyet, van az a gyanúm, hogy nem. A minden esetre, hogyha valaki választási csalást észlel, akkor azt 3 napon belül jeleznie kell a hatóságoknál, és megvan ennek a megfelelő eljárás rendje. Nem tudom, hogy ilyen történt, én nem tudok róla. Minden esetre, hogyha ilyen történik, akkor ennek megvan a megfelelő jogi rendje. A bizonyítékokkal együtt jelezni kell, hogyha választási csalás történt. Ami az egész helyzetnek a körülményeit illeti, ugye itt a Tisza párt és Magyar Péter azzal kampányolt, hogy ők nyugalmat, rendet teremtenek, és helyreállítják a demokráciát, bár hogy honnan, azt nem tudjuk. Ettől függetlenül itt a nyugalom az nem látszik kitörni, sokkal inkább hergelés látszik. Magyar Péterék jelentős választási győzelmet arattak, ezt Orbán Viktor is elismerte, már aznap este. A választási győzelmet ettől függetlenül ők úgy veszik tudomásul, hogy gyakorlatilag mindenkinek neki mennek. Tehát valaki szólhatna Magyar Péternek, hogy ezt a választást már megnyerték, és itt lenne az ideje, hogy akkor ezt az ígért nyugalmat, békességet elhozzák. Ettől függetlenül ő megy tovább, és ugyanazt a hergelést folytatja. Nem tudjuk, hogy miért kéne még itt új választás. Megnyerték a választást.
No, hát ezt majd az idő eldönti, illetve különböző vizsgálatok, és hát boxolják le egymás közt ugye az érintett felek. No, de közben formálódik az új kormány. Tegnap bejelentette ugye a lendő miniszterelnök, hogy kiket javasol pozíciókra. 16 minisztérium lesz, nyilván hatékonysága a cél, és akkor ősz környékén még a befagyasztott uniós források is jöhetnek, vagy legalábbis egy részük. Nézzük azt meg, hogy most ugye egyelőre egyelőre 7 kormánytagnak a személye. Biztos, hogy kik várhatóak még ezekre a pozíciókra? Ugye a pénzügyminiszter Kármán András lesz, gazdasági energiaminiszter Kapitány István, külügyminiszter Orbán Anita, egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, a honvédelemért majd Ruszin Szendi Romulus felel, élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, aztán lesz agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Bóna Szabolcs, és akkor még nem tudjuk, hogy ki lesz majd az igazságügyi miniszter, oktatási miniszter, szociális ügyekért felelős miniszter, és még lesz digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium, illetve még egy vidékfejlesztési minisztérium is, de még nem soroltam fel mindent.
Igen, hát látszik, hogy itt egy jelentős struktúraváltás lesz, és egy szerteágazóbb minisztériumi struktúra. Meglátjuk, hogy ez az államapparátusra miként hat. Lehetséges, hogy itt egy bővülés várható ilyen tekintetben is. Az biztos, hogy a kormánytagoknak, az eddig bejelentett kormánytagoknak a személye az arra utal, hogy itt egy abszolút Brüsszel-konform kormányzás készül. Kármán András is, és Kapitány István is kikelt korábban a különadók ellen, amelyek a multicégeket és a nagy bankokat sújtják a mai napig. Ennek a célja eddig az volt, hogy ezek a nagy nemzetközi szereplők is vegyék ki a közteherviselésből a maguk szerepét, és hát ők is vegyenek részt ebben. Várható az, hogy ez másfelé fordul, és hát ugye a terhek azok nem látszanak csökkenni. A hírekből látjuk azt, hogy Európa egy elég komoly válság előtt áll. A kérdés az, hogy ennek a formálódó válságnak a terheit ezeket kinek kell viselnie. Mert hogyha ezek a nagy szereplők nem viselik ezeket a terheket, akkor elég gyanús, hogy inkább a magyar emberek felé fordul mindez, és a terhekből a háztartásoknak kell jobban kivenniük a szerepét.
Mi most a legfontosabb teendő? Éppen azzal kapcsolatban, hogy a háztartások terheit, mondjuk a családok terheit enyhíteni lehessen, annak érdekében, hogy működőképes legyen az ország, hogy a gazdaság talpra álljon, nyilván itt majd az uniós forrásoknak nagy lesz a szerepe, de ugye beszéltünk már arról ma reggel is Póce Istvánnal, hogy az uniós források befagyasztásának feloldásához különböző szupermérföldköveket kell biztosítani. Ezek közé tartozik az igazságszolgáltatásnak a függetlensége is, ugyanakkor a kúria elnökének leváltása ugye a mandátuma letelte előtt, ez ismételten kérdéseket vethet fel.
Hát, hogy rögtön a közepébe csapjunk, azért ez egy meglehetősen érdekes dolog, hogy valaki, ahogy említettem, demokráciát ígér, és egészen eddig a fékekért és ellensúlyokért aggódott, most pedig mindenkit, aki féket és ellensúlyt jelentene, azt azonnali lemondásra szólítja fel. Hogyha valakinek különbözik tőle a véleménye, akkor annak a lehető legkeményebben neki megy, akár egy televíziós stúdióban, vagy egy rádió stúdióban is, és ahogy itt talán senki nem tudja jobban, mindenkinek a lehető legkeményebben esik neki, hogyha merészel egyáltalán olyat kérdezni, ami nem az ő tetszése szerint való. Szóval itt a fékek és ellensúlyok rendszerének a fenntartását, hogy is mondjam, homályosan látom. Tulajdonképpen mindenkit el akar Magyar Péter takarítani az útjából. Noha itt azért, hogyha csak a választók szintjén nézem a dolgot, azért van 2,3 millió választó, aki markánsan mást gondol, mint ő. Ő azt mondja, hogy minden magyar miniszterelnöke akar lenni. Láttuk azt, hogy itt a vitákat, a politikai küzdelmeket korán sem csillapítani akarja, hanem egyenesen élezi azokat. Szóval itt egy ilyen nyugalmi állapotot nem látok kibontakozni, és nem látom azt se, hogy ki az, aki az ő hatalmának féke és ellensúlya lenne a következő időszakban, hogyha csak olyanok lesznek és ülnek majd ott, akik akik az ő tetszése szerint valók, mert hogy ő arról beszél, hogyha nem hajlandóak lemondani ezek a fontos állami szereplők, akkor ők majd megváltoztatják a jogszabályokat, és fenekestül felforgatnak mindent. És hát hallottuk azt is az eddig a jogállamiságért aggódóktól, hogy a jogállamiság az senkit nem érdekel. A Brüsszel pedig nagyon pozitívan mosolyog erre, várja, hogy ezek a általuk pozitívnak látott fejlemények hogyan és mikor következnek be. Emellett tegyük azt hozzá, hogy miközben ez a fajta beavatkozás, befolyásolás, ez egyértelműnek látszik, mert hogy ugye ilyen demokratikus változásokhoz kötötték a forrásoknak a kifizetését, Ursula von der Leyen egyenesen büszkélkedik azzal, hogy hát nagyon keményen bántak az eddigi magyar jobboldali kormánnyal, és a pénzeknek a megvonása az ő meglátása szerint hatással volt a választás eredményére. Most akkor mi ez, hogyha nem beavatkozás? Úgyhogy hát meglehetősen érdekesek ezek a fejlemények.
Említette, hogy beszéltünk az előzőekben erről egyfajta társadalmi elégedetlenség, ugye ott a 2,2 millió szavazó között, illetve hát majd meglátjuk azt, hogy hogyan teljesülnek ígéretek, nyilván nem mondjunk előre semmit, mert majd az idő eldönti, meg az uniós pénzek eldöntik azt, hogy ezek az ígéretek hogyan teljesülnek, de hogyha a társadalmi megbékélés mégsem jön el záros határidőn belül, nem tudom mennyi lehet ez a záros határidő, akkor nyilván az feszültségeket generál az országban, ezek a feszültségek kihatással lehetnek a kormány munkájára is, illetve hát európai térben nem tudom, hogy mennyire lesz könnyű vagy nehéz mozogni Magyar Péternek.
Alapvetően ugye Magyar Péter egy nagyon jelentős felhatalmazást kapott, tehát meg lenne az alapja, a legitimációja ahhoz, hogy akár szembeforduljon az ország érdekei érdekében, vagy megvalósítása érdekében, megvédése érdekében, akár külső szereplőkkel is. Ettől függetlenül ugye azt látjuk, hogy Brüsszel nagyon érzi azt, hogy egy komoly zsarolási potenciája van. Itt ugye a pénzek lehívása kapcsán szorosak a határidők, és ezt ők jelzik is, hogy nem. És hát jelzik, hogy milyen elvárásaik és várakozásaik vannak. Nyilvánvaló, hogy ezek, mint láttuk, hogy is mondjam, nem a demokratikus rendszer hát érdemleges átalakításáról szólnak, de abban biztosak lehetünk, hogy nekik vannak politikai jellegű elvárásaik.
Ezek milyen elvárások lehetnek?
Hát nyilvánvalóan Brüsszel szeretne minél nagyobb befolyásra szert tenni annak érdekében, hogy ne történhessen többé olyan, hogy valaki szembe megy velük, és ellentmond a brüsszeli mainstream álláspontjának. Itt szó van arról is, már a Politikum pedzegették egy-két nappal a választás után, hogy külpolitika terén, amely ugye más harmadik szereplőkhöz való viszonyt határozza meg alapvetően, Magyarországra nézve is, ők szeretnék eltörölni a vétónak a lehetőségét, és hát Brüsszel ilyen módon szeretné minél jobban kiterjeszteni a befolyását minden európai országra. Itt a bulgáriai fejleményeket zárójelesen utaljunk rá, meglátjuk, hogy ez majd mennyire sikerül. Minden esetre nagyon úgy tűnik, hogy ez nem Magyarországon fog múlni a jövőben.
Ugye Fico maradt az egyetlen, hogyha már a vétóról beszélünk, akkor Fico maradt, a szlovák miniszter maradt az egyetlen, aki akadálya lehet néhány európai uniós döntésnek, róla elég lekezelően nyilatkozott egyébként éppen a lengyel elnök. Vajon Fico bele fog simulni a rendszerbe, vagy most azt mondja, hogy megnyílik a barátság kőolajvezeték, kapjuk az olajat, innentől kezdve semmi más nincs, ami miatt mi felemelhetnénk a hangunkat.
Meglátjuk, hogy lesz-e még olyan esemény, ami miatt például a szlovák miniszterelnök föl akarja emelni a hangját, vagy az új alakuló bolgár kormány. Az minden esetre biztos, hogy Szlovákiának olyan ereje nem lesz, és nem volt eddig sem, mint Magyarországnak. Úgyhogy meglátjuk, hogy európai téren milyen fejleményekre várhatunk.
Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Thank you.
7 óra 46 perc, Dóczi Edit Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok. Ugye itt arról van szó, hogy olyan afgánokat, akik jogellenesen tartózkodtak az említett országokban, de hogy mi vár ezekre az afgánokra Afganisztánban, az is egy érdekes kérdés lehet. Erről is beszélünk a következő percekben. No, nézzük, hogy kik mennyien, honnan mennek vissza Afganisztánba. Afganisztán mit tud kezdeni ezekkel az emberekkel, és mit fog kezdeni ezekkel az emberekkel?
Ugye egyelőre elsősorban becslések vannak, amik a rendelkezésünkre állnak. Ugye Afganisztán Pakisztán és Irán 2023 második felében kezdte meg az afgánok kitoloncolását, ilyen nagy számban, amiket már most is látunk. Például szombaton több mint 5000 afgánt toloncoltak ki Pakisztánból, és 182 személyt toloncoltak ki Irán. Az ENSZ adatai azt jelzik, legalábbis becslések szerint, hogy 2023. október vége óta 5,4 millió afgán toloncoltak már vissza hazájában, és itt a tavalyi év, a 2025-ös év volt az az év, amikor leginkább fokozta Teherán is, illetve Iszlamabad is ezeket a visszatoloncolásokat, akkor 2,9 milliót összesítettek, hogy ennyi ember küldtek vissza Afganisztánba. Na most, hogy mivel rájuk a hazájukban, hát ugye elsősorban egy rendkívül súlyos humanitárius válság, ami továbbra is súlyosbodni látszik, és nem tűnik úgy, hogy itt egyhamar ennek vége lenne. A másik pedig, hogy egy sor biztonsági kockázat, hiszen ugye a tálibok, miután átvették a hatalmat 2021-ben, akkor egy amnestiát ígértek, különösen a volt kormánynak dolgozók számára, illetve a volt biztonsági erők dolgozóinak. Azonban azért azt látni, hogy ezt az amnestiát ezt nem igazán tartják be. Próbálják egyébként azért valamennyire úgy pozícionálni magukat, hogy Afganisztán egy biztonságos ország. A biztonság egyébként valóban javult a 20 éves háborúhoz képest, de azért akik visszatérnek, azok számára azért csak ott van egy súlyos humanitárius válság.
Jó, számíthatnak-e megtorlásra, és hogyha igen, milyen megtorlásra számíthatnak? Ugyanakkor említi azt, hogy a biztonság az valamennyire stabilizálódott Afganisztánban, de azért a jogi kérdések, tehát hogy kinek mire és mihez van joga, az azért nem biztos, hogy pozitív irányba mozdult el az elmúlt években.
Ugye ezt azért érdemes ketté választani, és ugye egyrésztről megnézni azt, hogy miért volt annyira rossz a biztonsági helyzet a 20 éves háború alatt. Ugye ennek az volt az oka, hogy a tálibokat lényegében az idegen ellenesség vezérelte, és szerették volna, hogyha nemzetközi csapatok távoznak Afganisztánból, emiatt pedig a gerilla hadviseléshez nyúltak, és tulajdonképpen ezzel próbálták meg kiűzni az amerikaiakat, illetve más szövetséges erőket az országból. Ugyanakkor azért azt látni, hogy a tálibok is azért meglehetősen nagy szigorral lépnek fel a bizonyos társadalmi csoportokkal szemben, például a vallási kisebbségekkel szemben, illetve a volt kormányerőkkel, illetve kormányzati alkalmazottakkal szemben. Ezek kapcsán ilyen egy-egy esetek vannak egyébként, amik így nyilvánosságra kerülnek, és belekerülnek a nemzetközi médiába is, és itt azért meglehetősen szigorú megtorlásokról beszélünk, tehát kivégzésekről, kínzásokról, adott esetben pedig nem csak a közvetlen érintetteket veszik elő, hanem azoknak a családtagjait is.
Uh-huh. Mennyi afgán marad Európában? Ugye a célország annak idején Németország volt, Franciaország, Spanyolország, de hát Hollandiába is sokat befogadtak közülük. Nekik sikerült-e integrálódni? Nyilván azért, hogyha valaki egy olyan országból menekült el, mint Afganisztán, ugye itt még a háború alatt, akkor volt oka arra, hogy menedéket kérjen.
Ugye az Európában tartózkodó afgán állampolgárok nagy része mai napig egyébként valamilyen menekült vagy védelmi státuszban van, illetve nagy számban vannak azok is, akik jogellenesen tartózkodnak valamelyik uniós tagállamban. Az ő számuk azért becslések szerint azért több százezerre tehető, és ez most egy egészen friss hír, ez tegnap éjszaka került be a nemzetközi sajtóba, hogy most már az Európai Unió is sokkal szervezettebben áll az afgán menedékkérők, illetve a jogellenesen Európában tartózkodó afgánok kitoloncolásának kérdéséhez. Ugye itt 2021 után felmerült az, hogy akkor mi lesz most az Európában tartózkodó afgánokkal, mennyire lehet őket visszatoloncolni, vissza lehet-e őket egyáltalán toloncolni. És most úgy tűnik, hogy a következő hetekben uniós remények szerint még nyár előtt sikerül a tálibokkal Brüsszelben egyezkedni, tehát tálib tisztviselőket fognak várni Brüsszelbe, mégpedig azzal a céllal, hogy valamilyen keretet tudjanak ennek a kitoloncolási kezdeményezésnek biztosítani, és ugye ennek pont az lenne a cél, hogy tömegesen vissza tudják küldeni az afgánokat Európából.
Hogy lehet az, hogy az Európai Unióban még mindig jelentős számban tartózkodnak jogellenesen afgánok?
Ugye, ha megnézzük azt, hogy ők pontosan hogyan kerülnek be az Európai Unió területére, akkor ugye azt látjuk, hogy valamelyik uniós tagországban beléptek az EU külső határánál, és jellemzően tovább utaztak valamelyik nyugat-európai országba, jellemzően Németországba, Franciaországba és Belgiumba. És ugye miután a menedék kérelmüket elutasították, ők jellemzően azért hát nem maradtak ott azokban a bizonyos menekült befogadó központokban, ahol kellett volna maradniuk, hanem szétszorultak mindenfele az országban. Ugye erre számos példa is volt egyébként az elmúlt években, amikor illegálisan például Németországban tartózkodó afgán migráns követett el valamilyen fajta terrorcselekményt. Ugye az egyik legsúlyosabb eset az pont tavaly, ha jól emlékszem, talán februárban történt, amikor Aschaffenburgban egy óvodás csoportra támadt egy afgán bevándorló egy köztéri parkban.
Éppen ezek, hát nem csak ezek miatt értelemszerűen, de hát minden ország elvégzi a saját maga demográfiai kimutatását. Megtörténik ez Németországban is, már csak annál is inkább, mert ugye a német társadalom az elmúlt évtizedek során erőteljesen átalakult. Érdekes kérdés ez, mert ugye a világháború után ők már török vendégmunkásokkal a 60-as években igyekeztek részben a gazdasági fellendítésre, véget egy kicsit feltölteni az országot, így hát már ott vannak több generációs török családok is. Ugyanakkor ez indokolná-e azt, hogy egy európai országnak a társadalma úgy átalakuljon, hogy most például a legfrissebb jelentés szerint a lakosság több mint negyede bevándorlási múlttal rendelkezik?
Ugye a török családoknak a németországi jelenléte azért az valóban egy több évtizedes múltra vezethető vissza, amikor Berlin és Ankara kötött egy vendégmunkásokról szóló megállapodást, aminek ugye pont az volt a lényege, hogy török vendégmunkások érkezzenek Németországba, kipótolva lényegében így a munkaerő hiányt.
Ez 1961-ben volt.
Így van, és egyébként ezt követően nem csak törökök, hanem nagy számban érkeztek azért más közel-keleti országokból is családok. Ugyanakkor itt a történelmi fordulópont azért az minden bizonnyal 2015 volt, amikor már ugye tömegesen érkeztek ezek a bevándorlók, és nagy részük ott is maradt az országban. Ugye pont Németország volt az, amelyik az elmúlt években többször is biztosított lehetőséget ezeknek a menedékkérőknek arra, hogy állampolgársághoz jussanak. Így én azt gondolom, hogy alapvetően nem véletlen azért az, hogy ekkora növekedésről beszélünk, de csak hogy egy picit azért a számokat is említsük, és érzékeltessük a hallgatók, hogy mekkora növekedésről van szó. 2005 és 2025 között 67%-kal nőtt az első és második generációs bevándorlóknak a száma. Ugye ide tartoznak azok, akik vagy maguk vándoroltak Németországba, vagy már Németországban születtek, de mindkét szülője bevándorlók voltak. És hogy ez mit jelent az elmúlt éveket tekintve? 2025 végén 82,7 milliós németországi lakosságot mértek, akiknek nagyjából negyede, tehát ilyen 26,3%-uk volt az, aki bevándorlónak számított, és ez egy 0,5% pontos emelkedést is jelentett 2024-hez képest, ami azért azt gondolom, hogy egy rendkívül magas emelkedésnek számít. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy érdekes pont, hogy nem a törökök vannak egyébként a legnagyobb számban, sőt nem is a szírek, hanem a lengyelek. Őket követik csak a törökök, majd az ukránok, oroszok, és végül a sor végén vannak a szírek nagyjából 1 millió fővel. De azért azt hangsúlyozom, hogy ebben a menedékkérők ugye nincsenek benne, ők kifejezetten a német lakosság részét képezik.
Ők mennyien vannak, vagy lehetnek?
A szélek, vagy a menedékkérők? Hát ugye itt is azért egy nagyon magas számról beszélünk. Most én a szélek esetében olvastam legutóbb egy nagyjából egymilliós lakosságszámot. Ehhez még ugye hozzájönnek még az afgánok is. Tehát azért itt is egy-két millió főről beszélhetünk hozzávetőlegesen.
Innen folytatjuk legközelebb ezt a beszélgetést. Dóczi Edit Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép.
Kék.
Felhők, virágok, szivárvány az ég.
Kék.
Stílus, báj, játék a kép.
Kék.
Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával április 23-án a jövő tehetségeié és a világjáró mestereké a színpad. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Leszczynszky Áron, Janácsek és Schumann műveiből zongorázik. Világjáró művészeink 20 órakor. Környei Zsófia és Gődény Márta tolmácsolásában csendülnek fel Mozart, Beethoven és Grieg szonátái. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Fiumei úton a Salgó-Tarjáni utcánál az Orci tér felé vezető oldalon a külső sávban. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Lehel utcától torlódásra kell készülni, csak úgy, mint a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. A 41-es villamos helyett a Kamaraerdei Ifjúsági Park és Budafok kocsiszín között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Sötétek a jelzőlámpák ma reggel 8 és este 6 óra között az Üllői úton, az Ecseri útnál és a Dési Huber utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Mától szakaszos sávlezárásra kell számítani napközben a 11. kerületben a Szent Gellért téren mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Vízvezetékjavítás miatt lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Vörösvári úton kifelé a Körte utca után, illetve csak a félútpálya járható a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Kada utca közelében. Zuglóban a Fűrész utcát lezárták az Erzsébet királyné útjánál, mert csatornát javítanak. Útszűkületre kell készülni a 20. kerületben a Veselényi utcában, a Köztemető utca közelében, illetve a 22. kerületben a Dévény utcában, a Szentendre utcánál csatornajavítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
Erős a forgalom, torlódnak a járművek a főváros felé, többek között az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között, az M3-as autópályán Bagnál és Mogyoródnál, valamint az M0-as autóúti csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásznál, a 31-es főúton Maglódnál, az 51-es főúton Dunaharaszti és az M0-as autóút között, valamint a Csepel-sziget útjain. Az M85-ös autóút Győr felé vezető oldalán őzet ütött el egy személyautó Csorna elkerülő szakaszán, a 31-es kilométernél a Csorna nyugat csomópont gyorsító sávját lezárták, és az M1-es autópályán új terelés épült ki Hegyeshalom közelében, a 166-os és a 172-es kilométer között. A határ felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy a munka miatt a Budapest felé vezető oldalon sem lehet lehajtani, sem felhajtani. Vezessenek óvatosan.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. április 21-én kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Alakul az új kormány, már 7 minisztert megnevezett a leendő miniszterelnök.
Konstruktívnak nevezte a leendő magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokat az Európai Bizottság szóvivője.
Ma van a bölcsődék napja, mondjuk a részleteket. Egyhangulag támogatta a rövidesen megalakuló Tisza frakció Bujdosó Andra és Forsthoffer Ágnes jelölését, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő. Bujdosó Andrea lesz a párt frakció vezetője, Forsthoffer Ágnes pedig az országgyűlés elnöke.
A Tisza párt elnöke közölte, 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A pénzügyminiszteri posztra Kármán Andrást, a gazdasági és energetikai minisztérium élére Kapitány Istvánt, külügyminiszternek Orbán Anitát választották. Az egészségügyminiszter Hegedűs Zsolt lesz. A honvédelmi Ruszin-Szendi Romulus, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Mindannyian elfogadták a felkérést, tette hozzá Magyar Péter, aki azt is közölte, hogy a felsoroltak mellett lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium, valamint művelődési tárca.
Május 9-10-e környékén lehet a Magyarországgyűlés alakulőülése. Ezen az alakuló ülésen az eddigiektől eltérően rögtön megválasztja az országgyűlést az új magyar miniszterelnököt, aki leteszi az esküjét, és várhatóan két napon belül a Magyar Országgyűlésben a bizottságok megalakulása után meg tudják hallgatni a miniszterjelölteket, és utána meg tudja szavazni a kormányt is az országgyűlés, és akkor tud felállni az új Tisza kormány.
A hadsereg moráljának visszaállítását nevezte első és legfontosabb céljának a honvédelmi miniszteri posztvárományosa.
Ruszin-Szendi Romulus Facebook bejegyzésében azt írta, a középpontba a katonát helyezik, és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Kijelentette, Magyarország biztonsága nem lehet vitatárgya, a honvédelem ügyek közös nemzeti ügy.
Ma folytatódnak az országgyűlés alakulőülését előkészítő tárgyalások az országházban.
A megbeszélések témái között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az eskü okmányok aláírásának menete, az ülésrend meghatározása, valamint a parlament bizottsági rendszerének kialakítása.
A hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások hozzájárulhatnak az uniós források felszabadításához, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján.
Ulof Zsil azt mondta, a találkozó rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt, és hasznos kiindulópontot jelent, a megkezdett közös munka pedig folytatódik. A találkozóról kiadott magyarországi tájékoztatóból kiderült, az informális találkozón a Magyar Péter leendő kormányfő vezette delegáció hangsúlyozta, hogy a források lehívása kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítéséhez. Az uniós testület felvetésére, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak előrelépéseket, Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormányra kerülve maradéktalanul teljesíti vállalásait.
Gyorsan kell lépnie az új kormánynak, hogy minél előbb hazahozza a Magyarországnak járó uniós pénzt, erről beszélt Puce István politikai elemző.
A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság szerint nagyjából 35 milliárd euróról van szó, ebből 17 milliárd eurót jogállamisági kérdések és korrupciós folyamatok miatt blokkolnak.
A korrupció tekintetében már a választási győzelmi beszédében Magyar Péter elmondta, hogy az európai ügyészségbe fog lépni Magyarország, de magyarul ezt ki akarja védeni, ezt a vádat, hogy ez ne legyen ott innentől kezdve. A jogállamisági kérdések az viszont egy hosszabb történet, mert ahhoz, és ugye ígérete szerint alkotmánymódosítás is hasonlók lesznek, kétharmados törvényeket is módosíthatnak, tehát ahhoz, hogy ezt végigjárják, ez hosszú időbe telik, viszont van egy versenyfutás az idővel, ez pedig az, hogy ezeknek egy része augusztusig érhető el ezeknek az összegeknek.
Akár már holnap az Európai Unió nagyköveteinek ülésén jóvá hagyhatja Magyarország az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitelt, ha újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. A részletekről Berek Patrícia számolt be Brüsszelből.
A Barátság kőolaj vezetéken tegnap még nem érkezett olaj, noha Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök közlése szerint Ukrajna brüsszeli közvetítéssel jelezte, hogy hétfőn újraindulhat a szállítás. Ezzel kapcsolatban Budapesten a leendő miniszterelnök Magyar Péter felszólította az ukrán elnököt, hogy ha a vezeték alkalmas rá, haladéktalanul indítsák újra az olajszállítást további feltételek szabása nélkül. Az uniós nagykövetek holnap üléseznek. A leköszönő miniszterelnök pedig már jelezte, hogy ha újraindul a vezetéken az olajszállítás, akkor már ezen az ülésen jóvá hagyhatja Magyarország az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd euró uniós hitelt. A Politikó szerint Volodymyr Zelenszkij legutóbb a múlt héten nyilatkozott úgy, hogy a hónap végére helyreállhat az olajszállítás, de a lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint ez akár napokon belül megtörténhet. Amennyiben Magyarország holnap feloldja vétóját és a kölcsönt jóvá hagyják, akkor az Európai Bizottság még májusban folyósíthatja a kölcsön első részét.
Nem tervezi az Iránnal kötött ma lejáró tűzszünet meghosszabbítását az amerikai elnök.
Donald Trump egy interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat a perzsa állam ellen, amennyiben a fegyvernyugvás lejártáig nem sikerül megállapodni. Az elnök tegnap a közösségi médiában megismételte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai blokkád addig marad fenn, ameddig nem egyeznek meg a konfliktus lezárásáról.
Kulcs kérdéssé vált a hormuzi szoros ellenőrzésének joga a közel-keleti konfliktus rendezésében. Erről a Migrációkutató Intézet kutatás vezetője beszélt.
Szájfó Omár a Kossuth Rádióban emlékeztetett. A terület jelentőségét az adja, hogy a föld olajkereskedelmének mintegy egyötöde érinti az útvonalat. Hangsúlyozta, ez idáig Irán határozta meg, hogy mely országok hajói kelhetnek át a szoroson. Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok is jelezte, hogy igény tart bizonyos szintű felügyeleti jogra.
A hormuzi szoroson zajló események, vitáknak az egyik funkciója, hogyha pozitívan fogalmazhatjuk meg azt, hogy éppen hogy erre a térfélre szűkítse a harcokat. Tehát gyakorlatilag most azt látjuk, hogy mielőtt beállt volna ez a fajta blokád és ez a vita a hormuzi szorosról, azelőtt az lebegett a levegőben, hogy az Egyesült Államok Iránnak az energetikai infrastruktúráját fogja támadni, beleértve a hőerőműveket, amik az iráni energiaellátásnak 90%-áért felelnek, amire válaszul Irán azzal fenyegetett, hogy a országoknak az olajipari infrastruktúráját fogja sokkal nagyobb támadás alá vonni, ami gyakorlatilag katasztrófát jelentett volna a világgazdaság, de különösen a szomszédos országok szempontjából. Ehhez képest az, hogy most a hormuzi szorosról tárgyalnak, ez végső soron egyfajta deeszkalációt eredményez, de természetesen a megoldás nagyon messze van.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődik május 4-én az idei érettségi időszak, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
Horváth Péter a Kossuth Rádióban elmondta, az első héten a diákok a szokásoknak megfelelően magyar mellett matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhatnak számot tudásukról.
Szűk két hét van hátra, a diákok el fognak ballagni a következő hét végén. Azt gondolom, hogy gőzerővel folynak az utolsó simítások, az utolsó beszámolók, az utolsó felkészülési folyamatok, de hát nyilván alapvetően az határozza azért meg, hogy ebben az évben vagy előtte hogyan és miként készültek a diákok. Szerintem szokás szerint körülbelül ilyen 90 ezer diák fog érettségizni rendes időszakban, vagy előrehozott érettségi vizsgával. Nyilván azt kívánom mindenkinek, hogy maguk a körülmények jók legyen, és mindenkit meg tudja mutatni azt, amire felkészült.
Ma van a Bölcsődék napja Magyarországon. 2010 óta tartják annak emlékére, hogy 1852-ben ezen a napon nyílt meg az első hazai bölcsőde Budapesten a Kalap utcában.
Ez a nap nevelés-gondozás nélküli munkanap, így a legtöbb bölcsőde zárva tart. Idén többek közt a 100 éve született Akócsi Ágnesre és Forrai Katalinra emlékeznek, akik nemzetközileg is elismert munkát végeztek a kisgyermeknevelés terén.
A pollen szezon egyik legmegterhelőbb időszaka mostani azoknak, akik érzékenyek a levegőben szálló virágporra, hívta fel a figyelmet Kajtora Patini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
A szakértő hangsúlyozta, jelenleg több növény is egyszerre virágzik. Ezek a tölgy, a platán, a nyír, az eperfa, valamint a ciprus és a tiszafa félék, a pázsit fűfélék pedig a következő hetekben okozhatnak kellemetlenséget az allergiásoknak. Hozzátette, a virágpor okozta tünetek enyhítésére. Az alacsonyabb pollen koncentráció miatt érdemes kora reggel vagy éjszaka szellőztetni, emellett a gyakori hajmosás és a bútorok rendszeres letörlése is segíthet. Az érintettek az allergének virágzásáról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online pollen naptárából tájékozódhatnak.
Most még a pázsitfű szezonja lesz majd, ami már országosan megtalálható a virágpor a levegőben, de még nem okoz tüneteket, és igazából április végére, május elejére érheti el országosan a tüneteket okozó koncentrációt. Amit még ebben az időszakban fontos megemlíteni, hogy a nyárfaszösz már száll a levegőben mindenütt, és nagyon sokan azt szokták mondani, hogy érzékenyek a nyárfára, mert száll a nyárfaszösz, és ilyenkor allergiás tüneteket tapasztalnak, de ez nem teljesen így van, mert a nyárfaszösz nem allergén. Tehát a nyárfaszösz arra szolgál, hogy a nyárfának a magjait minél messzebbre elterjessze, és maga ez a szőszben nem található allergén, tehát üres levegővel, tehát képletek, amik arra szolgálnak, hogy szél által a magot minél messzebbre szórja a fa. Úgyhogy aki ilyenkor tüsszög, az van elég más pollen típus, amire érzékeny lehet, és valószínűleg a pázsitfűre érzékeny még.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom a főváros felé, az M1-esen Biatorbágynál, az M3-as bevezető szakaszán, valamint Magyarodnál és Bagnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódnál és az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK infomunkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Fogarasi út előtt. Csak egy sáv járható, lépésben halad a forgalom. Baleset miatt nem járható a külső sáv a 8. kerületben a Fiumei úton a Salgó-Tarjáni utcánál az Orci tér felé vezető oldalon. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Felhős időre számíthatunk, főleg a Dunántúlon, és a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél az északkeleti és a nyugati tájakon megerősödhet. Napközben 12-17, este 5-11 fok valószínű. A következő napokban az átlagosnál kissé hűvösebb időre kell készülni.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A BVSC elleni tegnapi vereségével a vasas labdarúgó csapata még nem jutott fel az élvonalba. Vitek Dáriusz arany, Fritz Robert bronzéremért lépett szőnyegre ma a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A labdarúgó MB2 26. fordulójában tegnap a BVSC 2-0-ra nyert az Ilovszky-Rudolf stadionban a Vasas ellen. Az angyalföldiek győzelemmel bebiztosították volna élvonalbeli tagságukat, így viszont matematikailag még nem jutottak fel az MB1-be. Az élovas Vasas a második Budapest honvédot 1, a harmadik Kecskemétet 10 ponttal előzi meg. Az uglóiak első gólját lövő Farkas Balázs, majd a másodikat szerző Csernik Kornél, Demjén Balázsnak nyilatkozott. Először Farkas Balást hallják.
Amikor legutóbb mindketten betaláltatok, akkor 4-0-ra nyert az első fordulóban a csapat, de most alig, hanem ezzel a két gólos sikerrel is legalább ennyire elégedettek vagytok. Két hasonló helyről esett, jó helyzetfelismerésnek és nagy lövésnek köszönhető találat. Hogyan esett az első, illetve a második gól?
Egész héten erre készültünk, hogy megpróbálunk gyors átmenetekkel operálni, illetve kontratámadásokkal. Mindkét szituációból szerencsére úgy sikerült elénk kerülni a labdának, hogy lövő helyzetet tudjunk kialakítani a 18-20 méterről, és nem is gondolkodtam az én esetemben, hogy ellövöm, és szerencsére jól eltaláltam így a hosszú hasot. kicsit erőt rúgnom.
Én is egy visszapattanó labdát szedtem össze középpályán, aztán kicsit magam alá vettem, de sikerült megigazítanom. Nem támadott meg senki. Volt felfutó játékosunk, őket is megjátszottam volna, de aztán a lövés mellett döntöttem, sikerült.
Megvan a bennmaradás, a hőnehított cél, tehát elértétek. Mik lehetnek a további részcélok, amiket szeretnétek meg megvalósítani csapat szinten?
Szeretük volna minél előbb bebiztosítani az MB2-es bennmaradást, illetve a szezon előtt is középmezőny, illetve a fölé szerettünk volna elérni. Ez még meg lehet, hogyha az utolsó négy mérkőzésen oda tesszük magunkat és gyűjtjük a pontokat. Úgy gondolom, hogy ebben a társaságban több rejlik, több van. A mérkőzésre is úgy jöttünk ki, hogy nem szeretnénk azt, hogy a Vasas feljutás ünnepeljen, mi meg pedig mindent megtettünk azért, hogy sikerüljön a bennmaradás, illetve innentől kezdve remélem, hogy repülünk fölfelé tovább.
A BVSC két góljának szerzője Farkas Balázs és Csernik Kornél után következzen a Vasas játékosa Doktorics Áron, aki szintén Demjén Balázsnak összegzett.
Két perc alatt két szögletet dolgott a meccsen én a Vasas együttese, és azt hiszem, hogy akkor sokan nem adtak volna sokat arra, hogy a BVSC meg tudja őrizni kapott gól nélkül ezt a mérkőzést, illetve megvédeni a kapuját, mégis így történt, sőt fordítva sült el a meccs. Mi okozta ezt szerinted?
Egész jól kezdtük a meccset. Egy-két helyzetünk volt, pontrugás, talán legelején volt egy nagyobb helyzet, de tudtuk, hogy az ellenfél jól védekezik, erre is készültünk, egész meccsen a védekezésre rendezkedtek be. Sajnos nem sikerült feltörni, elég tompán, lassan játszottunk, főleg az első idő másik felébe, ott még esetleg gólt is kaphattunk volna. Nem erre készültünk, hazai pályázottunk, tudtuk, hogy mi a tét. Ugyanolyan meccs volt, mint a többi, de azért kicsit ez különlegesebb volt, feljuthattunk volna, de úgy gondolom 10 pont előnnyel azért még jó állunk.
Így is egyetlen lépést választ el titeket voltak éppen a feljutástól. Korábban a hasonló ellenfelek különösen tavasszal nem okoztak nektek gondot, hogyan lehet visszatalálni a helyes útra és minél hamarabb bebiztosítani ezt a hőnehított feljutást.
Nincs nagy probléma, nyilván szerettünk volna főleg hazai pályán most feljutást ünnepelni. Tavasszal első vereségünk volt, talán első meccsen nem rúgtunk gólt. Most az, hogy 10 meccsenként belefér, de nem így szerettük volna. Szerettünk volna a tavasszal veretlenek maradni, ezt is megnyerni és ünnepelni. Szerintem nem lesz gond, hogy visszataláljunk a helyes útra.
A labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében ma 20 órától a Budapest Honvéd a Zalaegerszeget fogadja. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi másik elődöntőben a szintén este 8 órakor kezdődő Ferencváros Eto összecsapást. A zalaiak vezetőedzője, Nuno Campos, így várja a kispesti mérkőzést.
Our objective, it was not the podium.
A szezon elején nem a dobogó volt a célunk, sőt, nagyon nem. De meccsről meccsre készülünk, a következő mérkőzés pedig a kupa döntőjét megy. 90 percünk lesz arra, hogy történelmet írjunk. Meséltem a csapatnak arról, milyen egy kupa döntőben szerepelni. Tudom, hiszen játékosként, valamint asszisztens és vezetőedzőként is játszottam finálét. Most ez ismét sikerülhet. Mindenki eltökélt, hogy ott legyünk a Magyar Kupa döntőben, senki sem szeretne lemaradni róla. Nagy lehetőség áll tehát előttünk. Persze a Honvéd egy erős csapat, pláne hazai pályán, nagyszerű szurkolókkal.
Marco Rose váltja nyártól a spanyol Andoni Iraolát az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő és Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth kispadján. A 49 éves német tréner a Leipzignél Szoboszlai Dominik edzője is volt, de irányította a Borussia Dortmundot, a Borussia Mönchengladbachot, valamint a Salzburgot. Megbízatása 3 évig érvényes. Ismét Gyógya Hágyi lett a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 61 éves szakember, aki játékosként 124-szer öltette magára a címeres mezt, és 3 világ, illetve 3 Európa bajnokságon játszott. 2001-ben 5 mérkőzésen már ült a nemzeti csapat kispadján. Mostani szerződése 2030-ig szól.
Nemzeti Sport Krónika.
A kötött fogásúak között a nehézsúlyú Vitek Darius bejutott a fináléba. A 77 kg-os Fritz Robert a bronzéremért léphet szőnyegre ma a Tiranában zajló birkózó Európa-bajnokságon. A 2023-as EB győztes Takács István a 87 kg-os súlycsoportban viszont kiesett. Vitek az elődöntőben az azeri Beka Kandelakit múlta fölül, és a döntőben az olimpiai ezüst és bronzérmes török Riza Kajálpal találkozik. Fritz az elődöntőben technikai tussal szenvedett vereséget a gróz Ramaz Zoidzétől, így a harmadik helyért küzdhet. Vitek Dáriuszt Dedecsik Ferenc kérdezte az elődöntője után.
Ez az egész nap úgy nézett ki, hogy amikor te a szőnyegre léptél, akkor nagyon nem izgultunk. Nem tudom, hogy te ezt belülről hogy érezted, főleg most itt az utolsó, az azeri ellen.
Az elődöntő előtt azért egy kicsit én is izgultam, de én ezt pozitívumnak fognám föl magam részéről, hogy én nem vagyok nagyon az az izgulós fajta.
Ha egy kicsit beszélhetünk erről az elődöntőről, akkor ez úgy tűnt, hogy kontrollálod és kézben tartod. Te is így érezted, vagy azért ez nem volt ennyire egyszerű?
Én is így éreztem, a lentitől tartottam egy kicsit, mivel Többször birkoztam már az azeri sráccal, és általában csinált rajtam pontot lentről, de vagy a jó védekezésemnek köszönhetően, vagy azt, hogy mondjuk a második menetben mentem le, és már kicsit jobban csúszott, fáradtabb volt esetleg, ezt ki tudtam védeni. A többi részével pedig én is azt éreztem, hogy inkább én irányítok, mint ő.
Világbajnoki döntő és Európa bajnoki döntő egy éven belül a súlycsoportnak lényegében egy másfél év alatt az élére törtél. Ha még forgatod is a fejed, ezt milyen megélni belülről? Milyen út volt ez?
Tavaly már nagyon sok helyen nyilatkoztam, hogy indult a tavalyi évem, azt most egy kicsit átugranám. Inkább az idei évem is nem úgy, betegséggel indult ez is, viszont most több fokkal jó felkészülést tudtam végrehajtani. Nem volt annyi hátráltató tényező, hogy milyen megélni? Nem tudom, keresem a szavakat.
Hogyan fog kinézni a napod? Ilyenkor mire kell figyelni? Te ilyenkor mire helyezed a hangsúlyt?
Most, hogy innen elmegyek, mindenképpen levezetek, átveszem a meszt, szeretnék egy jót vacsorázni majd. Egyébként nincsenek ilyen külön rutinjaim. Nagyjából időben megpróbálok lefeküdni, és reggel egy mérés. Lehetne pihenni délutánig, de majd valami aktív pihenőt, egy sétát, vagy bármit beleteszünk szerintem.
Mindhárom magyar játékos sikerrel vette a madridi salakpályás tenisztorna selejtezőjének első fordulóját. Udvardi Panna az amerikai Julieta Pareja ellen győzött, Gálfi Dalma a hazai közönség előtt játszó Leire Romero Gormáznál bizonyult jobbnak, a férfiak mezőnyében Piros Zsombor a chilei Tomás Barrioszt múlta fölül egyaránt két játszmában. Az idény eddigi legnehezebb meccse vár ma este a Ferencváros férfi vízilabda csapatára. Nyéki Balázs együttese az olasz Prorecco otthonában játszik bajnokok ligája mérkőzést. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és a Duna World élőben közvetíti. Az esélyekről a Fradi játékosa Manherz Krisztián beszél.
Keretőnek azért nagyon sok játékos a világkupán játszott, 7 nap alatt 6 mérkőzés, tehát fizikálisan elég nagy terhelése volt. Nyilván ez a Prorecco játékosaira is igaz, mert azért ott is vannak válogatott játékosok bőséggel, de igyekszik szerencsére vezető edző Nyéki Balázs a pihentetéseket, a pihenőket és a regenerációt is jól megoldani. Hatalmas taktikai csata lesz, hiszen kimondatlanul, de inkább kimondottan ezt a két csapatot gondolja jelenleg mindenki Európa két legerősebbjének. Találkoztunk a Superkupa döntőben, egyszer a Bajnokok Ligájában, bemutató mérkőzésen Amerikában. Biztos ebben egy parázs küzdelem lesz, az ilyen meccsekért érdemes nekünk vízilabdázni. A további tesz szempontjából azért elég fontos 3 pontot tudunk megszerezni. Hozzá kell tennem, hogy ezen kívül még 2 mérkőzés van azért a Bajnokok Ligájában, de a célunk az, hogy bejussunk a Final Four-ba majd Máltára, és nyilván ehhez egy nagyon nagy lépést tudunk tenni kedden Olaszországban.
A Tbilisiben vasárnap befejeződött judo Európa-bajnokságon a 70 kg-os Özbas Szofi címét megvédve lett aranyérmes. A budapesti honvéd versenyzőjével Szabó Szilvia beszélgetett elsőként a döntőbeli mérkőzéséről.
A francia Oskorn ellen egyszer már kikaptál. Ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél.
Ezekkel a lányokkal mi top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak versenyeken találkozunk, hanem a köztük lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt. Ő is ismer engem, én is ismerem őt. Nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én, hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét, hogyha feszítettem volna, akkor ez egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő csinálta, ezért maga a technika, amit én kikaptam, ipont, és így tudtam győzni.
Amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad?
Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, mert volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után, sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó, meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept, és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott ezzel a pillanattal mit kezdek, és ennyi a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
A judós Európa-bajnok Özbas Szofit hallották. A magyar válogatott Glembocki Zóra mellett 4 légiós a távozását jelentette be a magyar bajnok Vasas Óbuda női röplabda csapata. Mégis ott lehet a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny rajtjánál az MBH Bank csapata, amelynek versenyzője Makrai Bálint múlt pénteken pozitív dopingtesztet adott. A körverseny operatív szervezésért felelős Vuelta sportiroda felülvizsgálta a gárda kizárásáról született döntést, és az érintett felekkel történő konstruktív együttműködés eredményeképp a csapat részt vehet a viadalon. A 47. Tour de Hongrie-t május 13-a és 17-e között rendezik meg 19 csapat 114 sportolójának részvételével. Végül arról, hogy a legjobb magyar András Csaba egy helyet előrelépve a 72. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. Kedves hallgatóink, sportmonikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott.
Délelőtt. Nyelvtanulás idősebb korban? Nem csak lehetséges, de kifejezetten ajánlott, mert javítja az értelmi képességeket, az agyat és jót tesz a szociális kapcsolatoknak. A szenior nyelvtanfolyamokon lassabban haladnak, de az oktatás nagyon gyakorlatias. Miként álljunk neki 50 felett a nyelvtanulásnak? Erről is beszélgetünk, Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Önismeret, identitás, hit, szeretet és közösség. Ezen értékek mentén működik a Szokeresz, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, amelynek támogatásával 15 év alatt csaknem 1000 cigány és hátrányos helyzetű fiatal szerzett diplomát.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 26 perc napi edzett című rovatunkban Marton Éva Kossuth és Prima Primissima díjas Korvin Lánccal és Szent István Rendel kitüntetett operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi edzett.
Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Batta András, a mennyei hang rólam írt könyvében állapítja meg, idézem: Marton Éva, Marton Zoltán, mintha testvérek lennének, Zieglinde és Zsigmond, csak sokkal szerencsésebb és sikeresebb változatban. Hogy is volt valójában? Első éves zeneakadémiai növendék voltam, amikor 1963. július 6-án este egy ifjúsági zenekarral vendégszerepeltünk vidéken. Hetedikére virradó hajnalban kínzó gyomorgörcseim miatt kerestem fel a 8. kerületi Rigó utcai éjszakai orvosi ügyeletet. Zoli volt szolgálatban. Megvizsgált, és az első pillanattól kezdve úgy beszélgettünk, mintha évek óta ismernénk egymást. Először csak azt éreztem, hogy biztonságban vagyok. Aztán kezdtem magamat jobban érezni. Emlékszem, már világos volt, mikor hazamentem. Reggel Zoltán csöngetésére és hangjára ébredtem fel. Ügyelete után átjött hozzánk, hogy érdeklődjön, hogy létem felől. Két nappal később a Szent Király utcai Katipresszóban vérünket egy pohár borba csepegtettük, és ittuk ki közösen. Ezzel mi egy életre vér- és dacszövetséget kötöttünk. Két hét múlva Zoli formálisan édesapámtól megkérte a kezemet. Édes fiam, te tudod, mit válasz? Kérdezte. Tudom, volt a válasz. Két év múlva, 1965. szeptember 4-én hivatalosan is összeházasodtunk, és ezzel valóban elindult közös életünk. Felvettem Zoli családi nevét, így ebben a név egyesítésben is benne van kettőnk közös élete, erőfeszítése, munkája, Marton és Marton. Itt idézném férjemet. A jó Isten kivételes tehetséggel áldott meg, kötelességed ezt az emberiség szolgálatába állítani, és ezért mindent, de mindent meg kell tennünk. Azt hiszem, nem maradtam adósa jótevőmnek. Gyakran kérdezték tőlem, hogy ezt a szélsőséges, megpróbáltatásos és mégis mesésen gyönyörűséges világsikeres pályámat hogyan tudtam ennyire harmóniában megélni. Nagyon szerettük egymást Zolival az első pillanattól kezdve a mai napig. Így van ez a családunkkal is. Mi nem kapaszkodunk egymásba, mi csak együtt vagyunk. Mondom, egyszerűen csak szeretjük egymást, és együtt élünk most is egyházban lányunk és fiunk családjával. No és hála a fiú unokáinknak, immár van 4 tétunokánk is. Nagyon szép volt eddig. Milyen gyorsan elrepült ez az idő.
Napi Jegyzet című rovatunkban Marton Éva, Kossuth és Prima Primissima díjas Korvin Lánccal és Szent István rendel kitüntetett operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. 8:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Folytatódnak ma az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban. A megbeszélések témái között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az ülésrend meghatározása, valamint a parlament biztonsági rendszerének kialakítása. Korábban Magyar Péter leendő kormányfő azt javasolta, hogy az alakuló ülést május 9-én tartsák. Június közepéig nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetnie a fővárosnak, jelentette be Karácsony Gergely közösségi oldalán. A főpolgármester azt írta, a Magyar Államkincstár döntésének köszönhetően az új kormány megalakulása után csak nem egy hónap áll majd rendelkezésre arra, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről. Hozzájárulhatnak az uniós források felszabadításához a hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Azt mondta, a múlt heti találkozó rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt, hasznos kiinduló pontot jelent az elvégezni szükséges munkához. Magyar Péter felszólította Volodymyr Zelenszkijt, hogy tartsa a szavát, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra, az oroszokat pedig arra, hogy táplálják be az olajat a barátságkőolajvezetékbe. A leendő miniszterelnök azt mondta, semmilyen zsarolásba nem mennek bele, és ha az ukrán elnök mégis így tenne, azt nem csak Magyarország, hanem az európai vezetők sem fogják lenyelni. Változóan felhős időre számíthatunk, főleg a Dunántúlon és a Dunatisza közén lehet zápor, zivatar, a szél megerősödhet. Napközben 12-17, este 5-11 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ív, vonal, forma, ez szép. Felhők, virágok, szivárvány az ég. Stílus, báj, játék a kék. Ragyogjon a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
Fél kilenc múlt 4 perccel mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacon, ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu főszerkesztőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nézzük meg először, mi történt tegnap a piacokon. Április 20-án borús hangulat telepedett a nyugat-európai kereskedésre. A Frankfurt és a párizsi tőzsde vezető indexe egyaránt nagyjából 1% fölötti eséssel zárt, miközben a pán-európai index is visszaesett. A nap fő mozgatórugója nem meglepő módon az volt, hogy a befektetők újra megérezték, a geopolitika pillanatok alatt felülírhatja a múlt hét pénteki derűlátást, az iráni-amerikai feszültség kieleződése, a hormuzi szoros körüli bizonytalanság, és az olajár megugrása különösen érzékenyen érintette az energiaimporttól jobban függő Európát. Nem véletlen, hogy az energiacégek erősödni tudtak, miközben az utazási, légiközlekedés és banki, valamint a luxus szektor papírjait erősen adták. A napüzenete tehát az volt, hogy amikor az olajára megugrik, Európa részvénypiacain azonnal megjelenik az inflációs és a növekedésekkel kapcsolatos aggodalom is. Az Egyesült Államokban is hasonló tendencia látszott, csak ott jóval visszafogottabb volt az elmozdulás. A Dow Jones ipari átlag gyakorlatilag stagnált, minimális, mindössze 1%-os csökkenéssel zárta a napot. A technológiai részvények mutatója pedig mintegy 0,5%-ot veszített. A Wall Street-en természetesen szintén jelen volt a geopolitika okozta feszültség, a tűzszünet törékenysége és az újra lezáruló tengeri szállítási útvonalak miatti aggályok. És a másik, ami mozgatja az amerikai piacokat, az a gyors jelentési szezon. Ez viszont inkább támaszt ad jelenleg a piacnak, mint sem pánikot okoz. A magyar részvénypiac sem tudta kivonni magát a nemzetközi hangulat alól. A BUX több mint 0,5%-os eséssel zárta a napot. Ma reggel valamivel nyugodtabb, óvatosan javuló hangulat rajzolódik ki Európában. Természetesen ma is az amerikai-iráni konfliktus helyzete fogja uralni a mozgásokat. A befektetők remélik, hogy elkerülhető még az újabb eszkaláció, és újabb olajpiaci sokkal sem szembesülünk. Végül néhány szó van a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 361 forintba, míg egy amerikai dollár 307 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket. Kovács Dánieltől, a növekedés.hu főszerkesztőjétől hallottuk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 37 perc. A magas megélhetési költségek és a távmunka szabadsága miatt egyre többen hagyják el a fejlett nyugati országokat, hogy jobb életminőséget keressenek. Ebben a globális átrendeződésben Magyarország is felkerült a térképre. Hazánk kedvező árai és adózása ugyanis vonzák a digitális nomádokat, és az ország egyre vonzóbb célponttá válik a nyugati kivándorlók körében is. Hegedűs Katalin összeállítása.
Az utóbbi években egyre többen hagyták el a legfejlettebb országokat, például az Egyesült Államokat, Kanadát vagy Nagy-Britanniát. Mutatott rá az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Erdély Dóra szerint a kivándorlás hátterében elsősorban a megugró megélhetési költségek állnak. Mivel a távmunka ma már teljes szabadságot ad, sokan a jobb életminőség reményében olyan európai úti célokat választanak, mint Portugália, Spanyolország vagy Németország.
Hát a nemzetközi kutatás azt mutatta, hogy körülbelül
4 millió ember hagyta el a vizsgált fejlett nyugati országokat 2024-ben. És ez közel 20%-kal nagyobb érték, mint a koronavírus járvány előtti szint volt. Kiemelkedő például Kanada, ahol 2025 harmadik negyedévében az onnan való kivándorlás 34%-kal volt magasabb, mint 6 évvel korábban. Ugyanúgy Új-Zéland is a ranglista elején áll, mivel a kivándorlás 2025-ben közel 30%-kal haladta meg a 2019-es szintet. Hasonló a magas az arány Svédországban, de említhetjük Olaszországot vagy Izlandot is.
Az elemző továbbá hangsúlyozta, drasztikus fordulattanúi vagyunk, hiszen az USA, amely hagyományosan a bevándorlók célpontja, most rekordszintű kivándorlással néz szembe. Csak 2025-ben mintegy 2-3 millióan hagyták el az országot, az amerikaiak pedig tömegesen veszik az irányt Európa felé. Portugáliában a pandémia óta 5-szörösére ugrott a számuk, de Spanyolországban és Hollandiában is megduplázódott a jelenlétük. Ez a globális körforgásos migráció egyfajta lakosságcserét eredménye ez a fejlett világban, miközben a németek Új-Zélandot választják, Németországban 60%-kal nőtt az amerikai beköltözők aránya. A modern migráció tehát már nem egy irányút, hanem egy állandó, dinamikus cserefolyamat.
Látszik egy olyan tendencia is világszinten, hogy az emberek akár körbe is utazzák a világot, miközben dolgoznak. Vagy éppen olyan trendek is kibontakoznak a fejlett gazdagabb országokban, hogy nyaralás közben dolgoznak, workation. Ezt a kifejezést használják rájuk, tehát elmennek nyaralni akár egy hónapra egy mediterrán országba, de közben viszik a laptopjukat és onnan dolgoznak, majd visszatérnek a bázis országukba. Ezen belül fontos jelenség a már említett digitális nomádság is. Az emberek felkerekednek, és akár hónapokat vagy éveket töltenek egy-egy helyen, helyfüggetlenül végzik a munkájukat, és onnan vándorolnak tovább egy másik izgalmas térbe. Ezt elősegítik a digitális fejlődés, a rugalmas munkavégzés lehetősége, illetve egyre inkább növekszik az igény a munka-magánélet egyensúlyában is. 40 és 80 millió fő közé teszik világszerte a digitális nomádoknak a létszámát. Ez főleg a Covid járvány után ugrott meg jelentősen. 2019 és 2022 között 130%-os növekedést mutatott ez a szám. Az utóbbi években ugyan lassabban, de folyamatosan bővült az ő szám.
Erdély Dóra rávilágított, Magyarország évek óta a külföldiek, különösen a magasan képzett szakemberek kedvelt célpontja. Az Eurostat 2024-es adatai is ezt támasztják alá. Az unión kívülről érkező munkaképes korú bevándorlók több mint a fele felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A szakmai vonzerő mellett a kedvező árértékarány is döntő tényező, hiszen a lakhatás, a szolgáltatások és a megélhetés költségei egyaránt vonzó alternatívát kínálnak a nyugati országokból érkezők számára.
Másrészt a tehetségeket is vonza hazánk, illetve jelentős vonzóerővel rendelkezik a digitális nomádok számára. Itt kulcstényező a különféle infrastruktúráknak a jó minősége, akár az internet sebessége, vagy a stabil netkapcsolatot nézzük, a kedvező adózási feltételek és a már említett megélhetési költségek is. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők körét alkotják a magasan képzetteknek a kategóriája, és az Európai Unió tagországaiból is érkeznek jelentősen magas képzettséggel rendelkezők. A bevándorlók több mint 43%-át érintette, hogy ők felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
Az elemző megjegyezte, hazánk a 6. helyen áll, azon a toplistán, ahol a külföldi munkavállalók a legnagyobb mértékben járulnak hozzá a helyi GDP-hez. A siker titka a hatékony integráció, hiszen a nálunk élő külföldiek foglalkoztatási rátája meghaladja a 80%-ot. Erdély Dóra ugyanakkor rámutat, a kivándorlás továbbra is jelentős kihívás. 2024-ben és 2025-ben is mintegy 40 000 távoztak, elsősorban a magasabb bérek és a jobb munkakörülmények reményében, Ausztriába és Németországba.
Életkorban egy eltolódás van a fiatalabb korosztályok irányában. Ez azt jelenti, még mondjuk 2008-2010 környékén leginkább a 30-34 évesek hagyták el az országot, addig most legnagyobb arányban inkább a 20-24-29 évesek vándorolnak ki Magyarországról. Azonban ez teljes mértékben gazdasági kivándorlás, mivel a felmérések alapján a befogadó országokban nagy arányú a foglalkoztatási ráta. garantáljuk. Az Eurostat adatok szerint a magyar állampolgárok körülbelül 4-5%-a él külföldön, és ez az Európai Unió középmezőnyébe tartozik. A legnagyobb arányban a románok, illetve a horvátok élnek hazájukon kívül, ott 21-18%-uk él nem a hazájukban, hanem más uniós országban.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A washingtoni ukrán nagykövet éles bírálattal illette az amerikai pénzügyminisztérium döntését, amely ismét lehetővé tette az orosz tengeri olajszállítmányok mozgását. A diplomata szerint a szankciók azonnali visszaállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy Moszkva ne juthasson plusz forrásokhoz a háború folytatásához. Hogy az amerikai döntés az milyen folyománnyal járt, erről is beszélgetünk a következő percekben Toldi Ottóval, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatás vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük onnan, hogy Trump miért hozta meg ezt a döntést, mi volt a célja ezzel?
Trump azért hozta meg ezt a döntést, mert ugye megszoktuk már tőle, hogy eléggé két lábon áll a földön gazdasági kérdésekben, és pontosan látja az, hogy ha ez a kőolaj hiányos állapot fönnmarad a világpiacon, ugye Ázsiában 60-70-80%-a hiányzik a kőolajnak, bárhogy is próbálják ezt pótolni, Európában 20-25%, mert ugye innen még az orosz kőolaj is hiányzik, Amerikában gyakorlatilag nem, de ott is az üzemanyagok ára 20%-kal emelkedett, tehát amennyiben ez így marad, akkor egyrészt ami neki a legfontosabb, mert nem minket szeret ennyire, hanem neki a legfontosabb, hogy novemberben ne kapjon ki a félidős választásokon, ahhoz lejjebb kell menni a kőolajának. És ugye az egész világon, tehát kőolajár olyan szinten függ össze máig a globális GDP növekedéssel, meg a globális inflációval, hogy muszáj lejjebb vinni, különben az egész világ rá fog haragudni, és ezért mindenkit kienged a szankcióból, még Iránt is kiengedte a kőolaj szankcióból, az oroszoknál lebegtett. Volt egy ideig egy lebegtetés, hogy vajon kijöhetnek-e, de egy hónapra ugye előzőleg már kiengedte az oroszokat a pénzügyi szankciókból, következőleg sem lett meghosszabbítva a szankció, tehát maradnak kívül az oroszok, mert minél több kőolaj kell, növelni kell a kínálatot, hogy lejjebb tudják nyomni az árat, hiszen látjuk, hogy a Hormozit csatorna az egyik nap működik, másik nap nem működik. Hogy erre se számított senki, hogy gyakorlatilag másfél hónappal az izraeli USA-iráni háború kirobbanása után Iránnak még mindig van olyan csapásmérő képessége, hogy tényleg sokba tudja tartani a hormuzi szorost, ugye egyszer. Kétszer senki nem gondolta, hogy Irán meg fogja ezt tenni, mert maga Irán függ a legjobban a hormuzi szoros beli kereskedelmi útvonal szabadságától, hiszen mindent importálnak, a gyógyszert, az élelmiszert, mindent, és ugye az iráni állam bevételének a 80%-a gyakorlatilag a Kínába és a viszonteladóknak eladott kőolajtól függ, tehát nekik is fontos lenne, hogy nyitva legyen a szoros, és ugye eddig nem jött be az ő szankciójuk sem, csak annyiban, hogy elhetetlenül a fejlett világ. Másrészt úgy látszik, hogy ők már mindent egy raptot tettek föl, úgy látszik, már úgy gondolják, hogy sajnos nincs több vesztenivalójuk, úgyhogy gyakorlatilag ők elszántak a végsőkig, úgy látszik.
Ugye azzal kezdte az előzőekben, hogy az egész világ megérzi ennek az intézkedésnek gyakorlatilag a hatását, vagy hogyha nem lett volna az intézkedés, akkor még inkább megérezni. Aztán kiderült az is, amit ugye már régóta lehetett sejteni, most a németek be is vallották, hogy hatalmas a baj, mert hogy nem lesz üzemanyag. A német pénzügyminiszter szerint az ukrajnai háború okozta energiaválsághoz hasonló probléma jöhet az országban. Aztán olvastam én ezzel kapcsolatban más nyilatkozatot is, amikor azt mondja, hogy nincs gond, de azért majd lesz, vagy lehet gond. Mi a helyzet most Németországban például ezzel kapcsolatban? Korábban a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője is beszélt arról, hogyha nem ér véget hamarosan az iráni konfliktus, és nem indul újra a közlekedés, ugye a Hormuzi szoroson keresztül, 6 héten belül elfogyhat Európa kerozin tartaléka.
Hát az első pont, amit itt ki lehet emelni, az, hogy Németországban se Nyugat-Európában a német utat követő, gazdaságilag követő országokban nem a Hormuzi szorossal kapcsolatos probléma a fő oka az egész folyamatnak, hanem ugye már régóta mi is sokat beszélgettünk, hogy honnan indult az energetikai veszőfutás 2019 óta Európában. Ugye jött a Covid, az energiaválság, az orosz-ukrán háború, a szankciók, a megújulók túltolása miatt nagyon magas energiárak, a karbonadók, a széndioxid kvótakereskedelem, stb. Tehát ez már csak tényleg, ez a hormuzi szorosbeli probléma tényleg az utolsó csepp a pohárba. 99 cseppet már beraktak ebbe a bizonyos pohárba, csak most könnyű Trump elnököt okolni az európai problémákért, amire egyébként ők lennének a felelősek. Most könnyű Trumpot hibáztatni, mert ez a legegyszerűbb, a maguk elhibázott energia és klímapolitikáját ugye az egyik európai vezető sem fogja megtenni. És ugye ennek a Trump mumusrával való kikiáltásának is van már Európában múltja. Nagyon jól láttuk, hogy már az első elnöki periódusa alatt, amikor nem választották újból, hogy viselkedett az Európai Bizottság is, meg az európai vezetők, hogy viselkedtek Trumppal. Szinte Magyarország volt az egyetlen Európában, aki akkor is kitartott. Ez az hagyomány folytatódik ezekben a kijelentésekben, meg persze a hibákkal való szembesülést, ugye a hibákat másra lehet tolni.
Ugyanakkor a német pénzügyminiszter most intézkedéseket szorgalmazott az Európában kialakuló hiány kezelésére, és sürgette a német koalíciós kormányt, hogy az iráni konfliktus fényében gyorsítsa fel a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállást. Mennyi idő kell még Németországnak ahhoz, hogy a most kieső energiát azt ezekkel az új alternatív forrásokkal pótolni tudja? Egyáltalán tudja-e, kész-e, fogadó erre a német gazdaság?
Igen, ezeket a hangzatos kijelentéseket már évek óta hallgatjuk, az most sajnos holnap minket nem fog segíteni ahhoz, hogy az esetleg majd május végére testet öltő kerozin hiányt meg tudjuk oldani. Elektromos repülőgépet még senki nem látott, legalábbis utasszállító méretben se megújuló üzemanyagok sem terjedtek el különösebben a repülésben, tehát ezekre a konkrét problémákra kéne nagyon konkrét választ adni, például azzal, hogy kerozinra kell át. Egyébként ez a kerozin hiány, ez megint ilyen, hogy mondjam, egy ilyen orvosi ló esete, mert kerozin hiány fizikailag nincs Európában. A járatok 1%-át törölték amiatt, hogy az olyan repülőgépjáratok, ahol például versenybe álltak amerikai repülőgéptársaságokat, tehát mind a két oldalról indítottak egy desztinációra járatokat, ott kezd versenyképtelenné válni az európai versenytárs, mert az ő árai jobban emelkednek, mint az amerikai. És ilyen helyeken ugye az amerikaiak vagy az európaiak visszalépnek. A másik, hogy Ázsiában van baj, például ott ugye még Kína is csökkenti erősen akár az Európába tartó járat számokat is, mert ott már valós a hiány. Tehát az biztos, hogy most hőszivattyúval, meg szélturbinával, amit nem lehet a repülőre ráakasztani, ezzel nem segítünk az európai hiány megszüntetésén, oda kínálat növelő eszközök kellenének, nem életmódvezetési tanácsok.
Ugye hát a lakosságnak ezeket tanácsolják, hogy aztán ezt mele tudják-e majd applikálni a gazdaságba, az majd egy másik kérdés lesz. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Nyolc óra 52 perc, jelentős energetikai fejlesztés előtt áll Eger, hiszen az EVAD ZRT sikeresen pályázott a távhőrendszer korszerűsítésére. 5 milliárd forintból biomassa fűtőmű épül, a napokban megérkezett a támogatói döntés is. Így csökkenhet a város földgáz függősége, nőhet az ellátásbiztonság, és erősödhet a megújuló energia szerepe a távhőszolgáltatásban. Pilisi Csenge beszámolója.
Általány fizetünk.
Télen, nyáron ugyanannyit?
Igen, igen.
És akkor mennyire van meleg a lakásban?
Aránylag meleg van, nem mondom, hogy nagyon meleg, de kellemesen elviselhető.
Kellemes a 20 fok átlag?
Igen, igen, igen.
Ha ennek egy részét kiváltaná, ugye itt a fejlesztés során a város, ön szerint kevesebbet kellene majd fizetni?
Hát igen, csak hát nem tudom, hogy tudnak megoldani, hogy van-e rá egyáltalán kapacitásuk, vagy hogy áll a város.
Eddig nem volt lehetőség a biomassa előállítására, felhasználására Egerben. Wagner Ákos Eger polgármestere.
Egerben jelenleg a távhőszolgáltatás gáz alapon működik, mintegy 5000 lakást és nagyon sok közintézményt szolgál ki az északi városrészben egy távhő központunk, ahol gázból előállítjuk azt a hőt, amit csővezetékeken keresztül eljutatnak a felhasználás helyére a lakásokba, illetve a közintézményekben. Most azzal bővül a szolgáltatás ennek a pályázat keretében, hogy a Egererdő ZRT, aki egyébként együttműködő partner lesz a projektben, és az alapanyagot fogja biztosítani. Őnek a telephelyén kialakítunk 2 darab 4 megawattos teljesítményű fűtőművet, amiben az előállított hőt csővezetéken keresztül behozzuk az északi városrészbe, és hozzácsatoljuk a jelenleg meglévő távhőszolgáltatási rendszerhez, és ezzel tudjuk csökkenteni Egernek a gáz kitettségét a következő években. Ez kb. Egy 5 milliárdos beruházás lesz, ami lényegében 100%-os támogatás, 99,7%-os, tehát minimális önerőt vesz igénybe a város számára. Itt az elmúlt évek azért világosan mutatják a világpolitikai helyzetben, hogy a gáz, illetve a kőolaj kitettsége Magyarországnak az nagy. Gyakorlatilag importból tudjuk kiszolgálni, így az egrieket is ebből érkező import gázból tudjuk távhőszolgáltatással ellátni, és ugye látható a világ forrongásában, hogy ez bizony kiszolgáltatott helyzetbe tesz minket, és a kormányzat az elmúlt években az energetikai politikáját átalakította, és törekedik arra, hogy az energetikai szuverenitást megtartsuk, energetikai függetlenségünk felépítsük a következő években. Ehhez csatlakozott Eger is most egy erre kiírt pályázati lehetőség kapcsán, a jedlikányos terv kapcsán van lehetőségünk arra, hogy a távhőszolgáltatásunknak az energia összetételét megváltoztassuk, és a földgázról egy bizonyos részben átérjünk a faapríték biomassa tüzelésre.
A napelem és a geotermikus kutak helyett fatüzelést vannak be az egri távhőellátásba, mondja dr. Bánhidi Péter, az EVA CRT vezérigazgatója.
A támogatási konstrukció az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszerhez kapcsolódó modernizációs alapforrásaiból valósul meg, tehát Európai Uniós forrásról beszélünk, amelynek célja az energiarendszerek korszerűsítése és éghajlatsemlegesség felé történő átállás. A jedlikányos energetikai program keretében meghirdetett pályázat erre a célra több mint 51 milliárd forintos keretösszeget biztosít az Európai Bizottság jóváhagyása mellett. A távhőrendszer jelenlegi formájában az Európai Unió hatékony távhő kritériumainak nem felel meg. A megújuló energiaforrások rendszerbe illesztése nélkül az Európai Uniós elvárásoknak való megfelelésre nem biztosítható. Ezzel az 2x4 megawatt, tehát összesen 8 megawatt teljesítményű biomassa fűtőmű rendszer illesztésével viszont lehetőség nyílik arra, hogy az egri távhőrendszer 2045. január 1-ig mindenféleképpen tudja teljesíteni a hatékony távfűtés kritériumait, amelyel egyébként megnyílik a lehetőség arra is, hogy újabb intézményeket és háztartásokat is akár bekapcsolhassunk a távfűtési rendszerbe. A fejlesztés, a biomassa fűtőmű kialakítása nem kísérleti technológia, ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. Az Európai Unió számos országában vannak erre bevált példák, alkalmazott megoldások, például Ausztriában, Güssing, Graz, Linz városában, skandináv országokban, például Stockholm, Uppsala, Kopenhága és Tampere. A biomassa modern városi távhőrendszereknek az alapját képezi. Magyarországon is jelentős működési tapasztalat áll rendelkezésre, például Pécs, Kaposvár esetében, Miskolcon, a Diósgyőri városrészben található biomassa fűtőmű, ahol ezek a rendszerek stabilan és biztonságosan szolgálják a lakosságot. Fontos üzenet az is, hogy a biomassa fűtőművek telepítése nem kivételes, hanem kifejezetten jellemző megoldás. Uniószerte városi környezetben a távhőrendszer részeként működnek szigorú környezetvédelmi előírások betartása mellett. A fejlesztés eredményeképpen Eger városában csökken a földgázfelhasználás, diverzifikáltabbá válik az energiaszerkezet, és évente akár 8000 tonnával is csökkenhet a széndioxid kibocsátás, és jelentős mértékben mérséklődik a fosszilis energia felhasználás is.
Ennek a projektnek két nagy eleme van.
Dobrikec Márcsaba, az Egerredő ZRT vezérigazgatója.
Az egyik maga a 2x4 megawattos hőteljesítményű fűtőmű, ugye ez gyakorlatilag két kazánt jelent, szakszóval kaszkádrendszerűnek hívjuk ezt. Gyakorlatilag, amikor alacsonyabb hőigényre van szüksége a rendszernek, akkor csak egy kazán megy, amikor pedig csúcsra kell járatni, például olyan hideg időben, mint ami itt az elmúlt napokban is volt, akkor pedig valószínűleg mind a két blokja menni fog majd ennek a fűtőműnek.
Egy abszolút környezetbarát megoldás, amivel ki lehet váltani, vagy ki lehet egészíteni a gázfogyasztást?
Itt ezeknek a kazánoknak a hatásfoka messze meghaladja azoknak a lakossági fűtőeszközökét, akár még a legmodernebb falgázisító kazánét is, ahol 70% körüli hatásfokot lehet elérni. Ezeknek a fűtőművi kazánoknak, aprítékos kazánoknak a hatásfoka ez elérhet, illetve meg is haladhatja a 90%-ot. Viszont nagyon alacsony a károsanyag kibocsátása, tehát gyakorlatilag a légkörbe csak az a széndioxid kerül majd vissza, amit egyébként a növények az életük során, a fotoszintézis során megkötöttek.
8 óra 58 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért. Hamarosan kezdődik a délelőtt, itt van már a stúdióban Horváth Szilárd, de egyelőre nem hagyom szóhoz jutni, mert hogy már nincs rá idő, de hamarosan elmondja majd önöknek a témákat. Valamennyi kollégám Hegedűs Katalin, Bényi Csaba és a szerkesztő Dávid Edit nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, Csete Beátát hallották.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tigo modellek már 9.190.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Jó napot, gazduram! Miért ilyen gondterhelt?
Idén is meg kellene védenem a napraforgómat a gyomoktól.
Ha biztosra akar menni, válassza az Adama Racer Duo csomagját, mert Racer nélkül lehet napraforgót termeszteni, de nem érdemes.
Vége a feszült várakozásnak, mert megérkezett a Suzuki első tisztán elektromos modellje, az e-Vitara. Teszteld az elsők között, vagy válassz a népszerű és jól bevált hibrid modellek közül. Ne feledd, az autó 10 éves koráig meghosszabbítható Suzuki Pro garancia mindegyik modellhez kérhető. Várunk márka kereskedéseinkben. Suzuki.hu.
Reklámot hallottak.